9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 3 perc, szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Jégkorunk, férfi jégkorunk válogathatunk 3 mérkőzés után, már-már bennmaradónak tűnik az elit világbajnokságon, amit a britek elleni 5-0-val harcolt ki magának az együttes. Folytatás ugye pénteken a németek ellen, ez persze még nem lesz a vége a világbajnoki szereplésünknek. Ugyanakkor az első 3 mérkőzésen a finnek, az osztrákok és a britek ellen ott volt Zürichben 2 kitűnő kollégánk, Virányi Zsolt, a Sportrádió, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese, és Spiller István, az MTI hoki szakírója. Azóta már megérkeztek, és hát persze ahol is lehetnének most, mint itt velünk a stúdióban, hogy a következő órában átbeszéljük, hogy mi minden is történt, meg történik ezen a világbajnokságon, és mire lehet ez elég. Szerbusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Én azt mondtam, hogy csapatunk már-már bennmaradónak tekinthető, hogyha a matematikát vesszük, és szerintem olyan nagyon nem is estem ezzel túlzásba, ami viszont, ha ez igaz, majd most mindjárt megerősítitek, azért történelmi dolog lenne.
Pisti majd kifejti hosszabban, azért ragadom magamhoz a szót, mert én nagyon óvatos vagyok. Remélem, hogy bent maradunk, de még van 4 mérkőzésünk, és még az ellenfélnek is van, tehát én még nem merem ezt még nagyon kijelenteni.
Na?
Zsoltot ismerve már évtizedek óta, igen, ő próbál mindig a realitás talaján maradni, és...
És te repkedsz?
Nem, én meg a nem túl fönt, nem túl lent kategória
hát
vagyok.
Akkor te is azt lehet mondani, nem, hogy itt az arany középút.
Emléksz, hogy ő mit mondott? Én igen. Azt mondom, hogy... Bennmaradtunk, matematikailag még nem.
Na nézd, múlt időről beszélve.
Mert én ezt vártam a Pistitől, hogy ha én óvatos vagyok.
Az angolban egy sokkal jobb ideig jött lenne.
Igen, ez a folyamatos jelen egyelőre.
Igen, tehát én most a angol kellene mondani, akkor igen. És ezt arra alapozom, hogy volt múlt szombaton egy beharangozó műsor még a Szalai Kristóffal, és én elmondtam, hogy végig vettem az szaporói feljutás óta az összes ellenfelünket, tehát kezdve a...
Hűha, az akkor nem volt kevés, hogy ez az...
De sok se, sajnos sok se. És egyesével szlovák, fehér orosz, Kanada,
az alcsoportos ellenfeleket vette számba.
És nézem, ennél soha ilyen, mondom, szaporó óta, tehát nem a 30-as években, amikor majd biztos lesz szó, mert hiszen ezzel az 5-0-ás győzelemmel föl kellett lapozni a 30-as éveket, mikor nyertünk utára 0-ra például, meg mikor nem kaptunk gólt.
Hát ha nem lesz róla szó véletlenül, de akkor lesz, te hosszóba kérlek,
de
jó?
De lesz, egészen. És nagyon jó időutazás volt, nekem így a közeljövőben is, az 5-0-ás meccs alatt pedig a történelemkönyveket visszalapozni, úgyhogy közben nézem és tudósítom a meccset. Tehát ez a brit válogatott, ez egy... esetleg 2 osztálya lejjebb egy nagyon jó előrejátszó gárda. Tehát ott alul a divízió 1A-ba vagy B-be ott támadó hokival tudsz feljutni, meg megszerezni azt a pontmennyiséget, ami kell neked. És veszett éles a vonal az A csoportnak az alja, tehát az előző években feljutók, mert az addigi támadó potenciálodat kell itt hirtelen olyan ellenfelekkel találod magad szembe, akik rád hordtasztják a
vállat. Nem fejezted be a mondatot, tehát, hogy veszett nagy a különbség.
A különbség játékstílusban is.
Tehát az elit csoport, tehát az elitben játszók, illetve azok között, igen, akik ugye a feljutásnak a legtetején vannak, ha jól értem.
Igen, tehát nálunk itt a britek ellen neked tudni kell a korongot birtokolni. Uh-huh. Csúnya szóva menedzselni. A játékot, passzjátékok nálad van. És akkor a támadó szekció. De ebbe beletartoznak a védők is, hiszen a hokiba egyszerre kell védekezni, meg támadni, nem így, mint a labdarúgásban. És ez alul div egy A-ban, B-ben még nagyon jó megy, hogy te tudsz támadni. De itt följutsz, játszol a finnel, Kanadával, hát nincs nálad a korong.
Így van.
Elvétve lesz nálad, aha, és akkor abból a néhány téglából próbálj házat építeni, alul...
Ami nagy ritkán hozzád kerül, esetleg véletlenül.
De nem, egyszerűen teljesen más stílust igényel, meg más játékos állományt, másképp kell gazdálkodnod, mivel nincs nálad a korong, hébe-hóba kerülhetsz emberelőnybe, ha kilövi a korongot.
De akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképpen a britek ebben a tekintetben nem érettek egy ilyen elit csoportos jelenlétre, és akkor, hogy ezzel szembeállítsuk a magyarok jelenlétét, hogy mi pedig már ott tartunk, hogy legalábbis egy brit válogatottal szemben itt az elit csoportban már képesek vagyunk láthatóan egy ilyen teljesítményre?
Ha belegondolsz, most orosz, fehér orosz nincs. Ez a két csapat.
Erről majd beszéljünk szerintem, mert azért beszéljünk, ez egy kicsit már perspektívában helyezi az összes eredményünket.
Te vagy a vezető, te vagy a főnök.
Pisti, hogy... meg még bocsánat egy mondat, hogy a kazak válogatott ellen tavaly megint a legfontosabb meccsen tudtunk nyerni, tehát ez, amit Pisti mond, ez erősíti ezt,
és
hogy...
És kazak most kiesett, mm-hmm, és alul bucira vert mindenkit, és visszajutott. Ez a két csapat, a magyar és a brit, a Covid előtt itt Pesten egy kiki meccset játszott a feljutásért. Mm-hmm. Tehát ott az itt meg...
De akkor ennyi korát fejlődtünk a Covid óta? Tehát ezt a magyar jégkorong fejlődött
ekkorát? Ezt tudod, mikor merem elmondani? Nyilván, mondom, nem túl fönt, nem túl lent.
Csak mindig olyan labdákat dobsz, amit nem lehet nem leütni. Tehát mondasz egy olyat, érted, amire meg rögtön. Hát akkor, tehát ennyit kellett, hogy fejlődjünk.
A következő négy meccset várnám meg, aha, hogy ez a magyar válogatott mennyit tudott fejlődni, mert nem feljutóként kicsit más a sorsolásunk. Két pihenőnapunk nem volt. Uh-huh. Soha. Az összes VB-n, amin Szaporót játszottunk, nem volt. Tehát pihenőnapjaink voltak, de kettő nem. Teljesen másképp kell beosztani az erőt.
Világos.
Nem úgy jönnek az ellenfelek, ahogy eddig megszoktuk, és például az osztrák is 3-3-mal kezdett, majd utána odalökték Svájccel, és
hát most miből, hogy indulsz ki? Semmisített. Az osztrák, 9-0, vagy mennyi 9, volt? 9
az
volt.
Osztrák válogatott, melyik arcát látod? Amelyik a nyitó meccsen 10 perc után 3-0-ra vezet a brit ellen, vagy az az osztrák válogatott, amely tegnap 9-0-ra kapott ki
ez
a Svájc mindenkit így. És pont azt várom, hogy az utolsó két VB-n a magyar csapatnak volt, visszatérve a védekezésre, nincs nálunk a korong, beszorulunk, böki a hátunkat a háló. A legminuszabb gólkülönbségünk nekünk volt Tamperében, tehát a kiesés, visszajutás, és tavaly Herningben. Uh-huh. És meg akarom várni ezt a négy meccset, hogy lássam. Nyitó meccsen még a feljutás, az első feljutásnál még a szlovákot is majdnem megcsíptük. Bartecska 13 másodperc.
2009, az is Zürich.
De ez azért, mert hogyha ha megvárjuk, és ezeket a statisztikákat már látod, akkor az már valós, hogy mondjam, igen, valós képet pont adhat a fejlődésnek az irányáról, igen, hogy ez valóban előremutató-e, vagy igen, mondjuk egy stagnálás, vagy nagy.
Hát egy üzemi hőmérséget elérő válogatott. Na, a finn válogatott, amely nem azért jött a VB-re, hogy a magyar csapatot elverje, hanem érmes.
Világos.
Egy maratoni futó az első 5 kilométeren nem akar sprintet levágni.
Tehát mert nem ez a feladat. Igen. Neki ki kell tartani.
Akkor az osztrákkal játszottunk egy olyan meccset, ahol előjöttek a hibák. A britek meg kihasználjuk, hogy ő feljutott mesterségesen is. És a következő négy meccsen, amikor bivajerő, a német válogatott is, lehet, hogy az elején találkozunk velük, megszorongatjuk. Tegnap már az USA ellen piszok jól játszott, és majdnem nyert. Utána jön Svájc. Hát,
fú, láttuk.
Most mondhatom,
legutóbb egy tízest kaptunk.
Tízest okay kaptunk, úgyhogy az utolsó 10 percben kaptál 5-öt.
És most az osztrákok is kaptak egy 9-est, tehát föl kell készülnünk.
Az osztrákot osztráktól kikaptunk. Tehát ennek tükrében mondom meg, hogy a nagyokhoz képest mi közelítettünk, maradtunk, vagy nem akarok arra gondolni, hogy rosszabbak lettünk. Uh-huh. mert egyre jobban üzemi hőmérsékletbe kerültek, és szerintem ez a brit válogatott már nem tud annyi pontot szerezni, főleg azáltal, hogy a német előző este pontot szerzett, tehát még az sincs, hogy egy körbeveréssel kigolyoznának, ráadásul nekünk plusz ötös most, ha egy körbeveréses lett volna a gólkülönbségünk, és megspékkel, hogy a német nem eshet ki, mert jövőre a házigazda. Úgy gondolom, hogy a bennmaradás kellemes terhével tudsz játszani, és közelíts a nagyokhoz. Uh-huh. A Svájc ne üssön nekünk tizet.
Hát az jó lenne, hatot, ha nem.
Se. Húsot se. Veszed gyorsak. Nem olyan jó most a címvédő, mint tavaly volt. A lett. Minek lett ilyen olyan csapat? Most a nem sportág, aki hallgatja ezt az adást. A lett válogatott az utolsó három tétmeccsen 10-9-7 gólt ütött nekünk. Az 26.
Ez sok.
Itt már rögtön megint közbe tudok lépni, mert mondtam, hogy egy kicsit majd próbálok úgy kötözködni, vagy mi az, amit másképp is lehet látni. Például az, hogyha ennyire jó...
A műsor ezután jön, de azért már most is nyugodtan kezdhetitek.
Ez a hoki óra, a foci óra mintájára, és ugye akár még vitaműsor is lehet. Csak hogy a hallgatóknak egy kicsit segítsünk, hogy azért mégiscsak 9-0-ra verték a svájciak az osztrákokat. Én nem hiszem, hogy az, még az osztrákoknál inkább lehet az a közvélemény, mert hogy most magyarázkodásra szorul, hogy a fenébe kaptatok 9-0-ra ki a svájciaktól, mert ők közelebb vannak. Én nem lepődnék meg, ha megint... Jó, ne kapjunk egy 10-est, nyilván én sem szeretném meg 9-0 sem, mert az rossz nézni. Uh-huh. Na de a valóság, szerintem egyet kimerek jelenteni, hogy itt nincs arról szó, hogy visszafejlődni.
Jó, de akkor,
hogy stagnálunk-e, azon lehet vitatkozni, hogy fejlődünk-e.
Meg, ugye azt mondta Pisti az előbb, hogy Finnország éremért jött, és nyilván mindenki érti, hogy miért. Akkor ha ezeket az eddigi mérkőzés eredményeinket, és akár a számokat nézzük, tehát akkor egy finn-magyar 4-1 az ránk nézve hízeldő?
Igen.
Igen.
És az első meccs volt.
Csak mert azért azt mondtad, hogy majd akkor fogod tudni eldönteni. Igen, de azért, ami az eddig látott...
mondtam, hogy a maratoni futó nem a nyitó igen. meccsön, ő még akkor...
Én ezt értem,
a finnek.
Én ezt értem, hogy a finneknek nem mi vagyunk a feladat, nem minket kellett
szépen
a legjobb.
Játszottunk.
Na, de ezt akarom mondani, hogy akkor most egyelőre ne szaladjunk annyira előre, hogy majd mit kaphatunk a többiektől, hanem inkább még azt beszéljük át, hogy akkor, amit eddig láttunk a tavalyi évhez képest, ugye, amikor bennmaradt a válogatott, első ízben maradt benn, itt az elitben, és az is egy történelmi pillanat volt. Ugye itt mindig az a nagy kérdés, hogy van egy év alatt mit lehet, hogyan lehet építkezni, hogy alakul át a csapat. Itt megint azt mondtuk, hogy voltak vélemények, és majd persze szóba került nyilvánvalóan az oroszok, meg a fehér oroszok jelenléte vagy hiánya, azért azt nyilván ki kell jelenteni, hogy amíg ők nincsenek itt, azért ez az elitmező nyilván másképp alakulna, ha itt lennének, ránk nézve is, nagyon valószínűleg, bár nem biztos, hogy pont ránk nézve, hiszen lehet, hogy vannak akár gyengébb csapatok is, reméljük, hogy vannak. De akkor nézzük azt, hogy igen, egy maratonfutó, ha a finneket ennek nevezzük, akkor nyilván nem ránk készült főleg. De azért nekünk nem mindegy, hogy egy éremért érkező elitvilágbajnokságon egyrészt van gólunk a finnekkel szemben, illetve, hogy én azt mondom, hogy mindösszesen.
És
mindösszesen 4-et kapunk. Szóval akkor ezt mondjuk.
Gólunk legyen? Tehát, hogy nálam benne van, hogy 12-2-re kikapunk, csak nem mindegy, hogy mikor lőjünk legyen. Amit a Pisti mondta, hogy persze nincs nálunk akkorunk úgy nehéz gólt szerezni, de hogy mégis legyen.
Mi volt érdekes, hogy volt egy szakasz, amikor kimondottan jól játszottunk, gólt is tudtunk lőni, nem szaladt el az ellenfél. És ezzel együtt a finn válogatott azt mondta, hogy akkor ő megnézi a harmadik harmadot. Nem tudták kapura lőni. 6-0 volt a kapura lövés. Egy hokiba egy harmadon át nem lősz kapura, azért az egy jelzés értékű.
Hogy ott elkezdtek játszani?
A védekezés. Vagy akkor ne legyen a magyaroknál, akkor nézzük meg.
Nem engedték
hogy
a magyarokat.
Hogy támadnak le?
Aha.
Bemere jönni egészen a mi alapvonalunkig. Letámadni a hátsó palánkig. Itt kóstolgattak. Tehát egy kicsit, de ezzel együtt nagyon becsületes meccsünk volt, és nagyon örültem neki, hogy az első sorban nem a brit vagy az osztrákkal kezdünk, hanem inkább egy felhozó meccsel, ahol a lábak beindulnak.
Ahogy is tudtuk, hogy esélyünk nyilván nincs, de nem mindegy, hogy mennyire állunk
igen,
helyt
tök
jól.
Tök jó lett az a meccs. És utána az osztrákok ellen is jó játszottunk, de a hibáinkat meg könnyörtelenül bevárták, hogy hol kapunk kiállítást, hol váltjuk el egymást, emberhátrányba kerülünk, és akkor ők is rávilágítottak tulajdonképpen a gyengéinkre, aminek volt egy része mentális is, hogy bizonyos pálya, bizonyos szakaszaiban, ha nincs nád a korong, ne kövess el olyan szabálytalanságot, ami ellenfélt átlendíti egy nehezebb szakaszon.
És ebből mi tudunk tanulni, mert már a következő meccsen a britek ellen ebből lényegesen kevesebb volt, még ha hozzátehetjük, hogy a britek most gyengébb formában vannak, mint az osztrákok. És akkor rögtön hozzáteszem, hogy igen, pedig az osztrákok is beleszaladtak egy 9-0-es vereségbe. A finnek egyébként azt mondták legalábbis a sajtóban,
na,
hogy...
Na, igen, olyasmiket mondjatok, amit ugye itthon nem láthattuk, hiszen ti ott voltatok, végighallgattatok a sajtótájékoztatót.
Tisztességes a magyar csapat, csak nem veszélyes, tehát ezzel elég rendesen jellemeztek bennünket, főleg az utolsó
harmadra. Alpárjak, hogy vadászunk rájuk. Tehát, hogy akár meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a kemény mellizmúak, neki megyünk, akkor ő rápakor még egyet.
És akkor nagyon nagy a pofárás.
Akkor egyszer ütköztünk Kanadával egy kőkeményet az első VB-n. Fölnézett a srác, következő cserébe Benk András kulcson törés. Ah. Tehát ilyen dinamikai különbség van. Egy 25
és most bocsánat, és ezt most őszintén, ugye hát aki nincs ebben benne, ez tényleg egy pillanat és egy döntés kérdése, hogy egyszer csak valaki azt mondja, jó, és akkor most akkor megrázom magam, ezt gyerekek. Tehát ébredjetek
el
föl.
El kell jutni ahhoz a szinthez, hogy én mostanám az elmúlt években évente háromszor kitok menni kapus edzésekre NHL-es játékosok, úgyhogy kapus van, és NHL-es is a lövő. És ott vagyok benne a pályán, és egyszerűen olyan magyar akkor is szokna. Mindegy, egy űr. Olyan a lőtt passzok is, aha, nálunk azok szinte lövőerő, ami náluk passz. És ahogy bele tud állni egy ütközésbe, ahol ezt már kiskoruk óta tanítják, felhozok még egy példát, Tokai Viktor. Itt volt, amikor NHL-be állt a játék, idejött Niedermayer és Stradwick. És Niedermayer az ő vehemenciájával letámadott, és bement a sarokba. És ütközött egyet, a korongot éppen kiemelni igyekvő Tokaival. Tokainak kettős kulcsontörése lett. És ki a élet egyetlen VB, ez emiatt maradt ki. Egy Fradi meccsen. Mert ők ilyen elánnal is tudnak játszani, ha kikényszerítik belőlük.
A ezt mondjuk én nem tudom, hogy ezt nyilván messzire vezet, de olyan izgalmas, és itt vagytok ti, akik ehhez nagyon értetek, hogy ezt valamikor megbeszéljük. Mondtad, hogy egészen kicsi kortól, tehát erre a fajta, tehát a jég az mindenkinek egyformán csúszik, hogy valami nagyon blödli dolgot mondjak, de hogy valóban ezt, amit te mondasz, hogy tulajdonképpen képesek nem ritmust, hanem tényleg beindítani azokat a, tehát hogy nem is tudom. Tehát
a Forma 1-es autós
a nitrót fölkapcsolják, érted? Tehát konkrétan. Ez hol lehet, és milyen életszakaszban lehet ezt megtanulni, és mondjuk a magyar jégkorong utánpótlásába bele lehet tenni azt a fajta szakmai, nem tudom én, képzést? Van-e arra szakember, aki ezt megtanítsa? Van-e a fogadó oldalon olyan gyerek, aki ezt elbírja majd, aki most egy kicsit előre szaladtam, de hogy érted? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk most reméljük, bemaradunk. Ez már mindenképpen történelmi léptékekkel egy nagyon fontos új fejezet. És azt mondjuk, hogy mi lesz majd 3-4-5 év múlva, kik fognak tudni beépülni. Tehát egy kicsit most én arra vagyok kíváncsi, hogy ez, amit mondasz, ami űr hoki, hogy annak az alapjai, vagy a titka az elérhetetlen lesz mindig, vagy pedig vannak azért olyan elemek, amik hát ha nem is gyorsan, meg nem is egyik pillanatról a másikra, de képezhető egy generációval.
Képezhető is, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a versenyszisztéma nálunk nincs olyan versenynek kitéve egy gyerkőt, van, de nem azon a szinten.
Sose kell bekapcsolni a nitrót.
Igen, és akkor nálunk is mondjuk az akadémiák összegyűjtik a jobb gyerekeket, de akkor már is csak 4-5 jó csapat marad, azok meg egymás között nem tudnak annyi meccs számba be tudjuk őket hozni, de az intenzitásban nem. Tehát az akadémiai csapat, amelyik mondjuk egy toborzón összeszedi az ország legjobbjait és centralizálja, persze az jó, mert akkor egyszerre látsz sok gyereket egy helyen, de ezzel együtt ha ezek a csapatok más csapatokkal találkoznak, akkor az első harmadban vagy a meccs felén eldől a meccs, és nincs olyan kihívásnak.
Tényező.
Aha. És utolsó percig, amikor a fiam kiment a német bajnokságba, 35 alapszakasz meccsből 27 volt egy gólos, vagy rájátszás, vagy ráadásos meccs.
Tehát az azt jelenti,
végig,
hogy
60 percig kell neki végigfigyelni. És nem az volt, hogy a második harmad 6-0, mert itthon olyanok voltak, és akkor már kolbászva a védő is előre megy, mert én is pontot akar szerezni. Aha. És mi van, ha nem jövök hátra védekezni, na Zákson, érted? 8-1. Ott meg 27 meccse volt a gyereknek 35-ből, hogy vagy egy gólos, van gongém, vagy elmentünk overtime-ig, vagy szétlövésig. És ez csak a német, és akkor Kanadában az, hogy a 2-3 rossz meccsed van, ott ülnek mögötted, és akkor csere.
Épp ezt akartam mondani, hogy Pisti fiát is, vagy bárkit, ha ez egy cselegény lenne, azt is egyből le tudják cserélni, ha nem azt teljesíti, amit kell. Gondolkodás nélkül.
A magyar gyerekeknél ki az, aki megszületéskor, ha nem szülői irányítás van, egy finn gyerek megszületik, hogy hokis akar lenni, egy kanadai kocsával születik, meg stb. És,
de tényleg.
És nálunk inkább akkor foci, kézjelmek, vízilabda, stb. Tehát kevés gyerek van, akinek az első számú prioritása az az, hogy hoki.
Jó, hát az egyértelmű, hogy a merítés nagysága az nyilván soha nem lesz azonos. Ez teljesen érthető, hát ugye nyilván az egykori szovjet, a köztársaságból széteső országoknál is, meg az oroszok, meg a fehér orosz, meg nyilván az van, hogy még mindig óriási a merítés, és ezekben az északi országokban, amiket említesz, ott meg nyilván mint a cápa foga, tehát kitörik az egyik, és jön a következő, nem? Tehát, hogy az ember ezt érzi, de akkor az a kérdés, hogy amíg nem lesz ilyen kényszerítő tényező, tehát annyival több gyerek, annyival nívósabb, sok olyan csapat, amelyik tényleg mérkőzésről mérkőzésre, kikimérkőzéseket játszik egymással egy nagyon nívós ligában, addig ezt nagyon nehéz lesz ezt a szintet megközelíteni?
Nekünk egyre jobban közelítünk a határainkhoz. Tudni kell, hogy meddig érhetsz, mert ez is egy olyan, hogy ha kiküldenénk gyerekeket, az is, hogy kiszakítod a megszokott családi környezetéből. Gyereke válogatja, hogy 12-14 évesen már ki tud-e menni külföldre, úgyhogy kiszakad. Ez totálisan személy. Nem lehet azt mondani, hogy küldjünk ki mindenki 14 évesen.
Ez biztos.
Mert az én fiam nem viselte volna el azt, hogy nincs ott vele az anya-apja.
Az én gyerekeim se engedném.
De van olyan tanítványom.
Az már újabb szegmes, hogy a szülő mit mond.
Van olyan tanítványom, amelyik már az a 6. szezonját kezdi külföldön. És az első az Németország volt, Németországba beülsz a kocsiba, valami baj van, 3-4-5 óra múlva ott vagy kocsiba. Aki még messzebbre küldöm, vagy a tengeren túlra, nem, nincs arra, és egy gyereket most őszintén, tehát lehetünk mi sportolók, meg profi mentalitás, de azért embert próbáljunk megnevelni, és ne egy szakbarbárt.
Világos.
Vagy akit kiégetek. Ha elviseli azt, hogy eltűnik a szülő, de 12-esen nem tudok elképzelni.
Vagy,
és az viszont egy családi döntés, lelkileg is, és anyagilag is, hogy az egész család fogja, összepakol, és kiköltözök Kanadába,
vagy a család úgymond ketté osztja magát, és egy szülő kimegy a gyerekkel, az is egy elképesztő. Persze, ez nagyon nehéz.
Fater is, kell, utter is. Ezek döntések.
Jó, mert azt viszont akkor a szabaidból egyértelműen kiveszem, hogy azért azt a fajta minőségi ugrást, vagy a legfontosabb életszakaszban való fejlődést jelen pillanatban azért ezekben az országokban és ilyen környezetben lehet most még összeszedni, ugye? Tehát a most még alatt azt értem, hogy az a szint, amiről mi most beszéltünk, az ott van jelen, az a fajta feszítő erő, az a fajta konkurencia harc, és a többi, az ezekben a bajnokságokban, ezekben az országokban van jelen.
Döntő részben igen. És egyébként...
És mi nem vagyunk hoki nemzet szerintem.
Igen. És figyelj, a briteknek van ebben a keretben egy NHL draftolt játékosuk, de sokkal jobb a hokiuk nem lett. Nem lett attól hirtelen több brit gyerek, aki hokira adná.
És ők honosítani brit útlevéllel bármikor tudnának embereket.
És most néztem meg, te vagy a megmondott, Zsolt, hogy majdnem mindig volt Szaporó óta honosított a keretbe.
Mármint a magyar...
Az erdélyeket nem
számítva. A magyar keretben
van.
Most nincs.
Nilsson, aki sérült. Unafati, tehát voltak Roger Holéc és a többi, tehát akik nem a magyar jégen tanulták meg a sportáglapját. Ebben a csapatban, ha kiveszem az erdélyi srácokat, akkor ez megjött, tehát nincs.
És még egyszer mondom, hogy Nilsson az egyetlen, aki igen. beférne, ha nem lenne sérült, ha beférne, de mondjuk valószínűleg, hogy azért beférne a védelembe, hiszen és svéd.
És akkor az lenne a következő lépés. Itt néztem a beharangozóját például a szövetségnek is, hogy eddig maximum 3 pontokat tudtunk szerezni. Tavalyi VB-n elég volt 3 pont a bemaradásra, Tamperében 2 meccsen szedtünk össze 3 pontot, annál kevés volt. És most a következő történelemírás, jó, nullára nyertünk meccset, már ez a 30-as éveket idéző nagyság, hogy még egy meccsen szerezünk pontot, vagy még egy meccset nyerjünk, mert akkor az újkori történelemben ez lenne a következő történelemírás, és a srácok, akik válogatott...
És akkor már garantált lenne a bemaradásunk.
És a válogatott bel is, a srácoknál a bulletinben ez volt, hogy akkor nem egy meccset szeretnének nyerni, hanem többet, és ne 3 pontunk legyen, hanem több. Uh-huh. És ez lenne a következő.
Bulletin alatt a kívánságlistát érted. Ugye?
Igen.
No, hát én ezt gondoltam, hogy így lesz ez, hogy elkezdünk a kinti tapasztalatokról beszélni, és aztán óriási nagyívű dolgokról is fogunk beszélgetni a magyar jégkoron kapcsán. Úgyhogy el is jött a pillanat, azon túlmenő, hogy jöjjenek majd a hírek, hogy amikor visszatérünk, akkor egyrészt a történelembe vissza utazzunk az időben a 30-as évek, vagy egy picit kalauzoljál minket Pisti abban a tekintetben, hogy ez miért számít ez az 5-0 a britek ellen óriási dolognak, illetve hogy akkor felmérjük, hogy ezek után a bulletinbe vágyott pár mondatból vajon mi lehet és melyik mérkőzésen realitás a hátralévő mérkőzéseink közül még, úgyhogy egy nagyon izgalmas beszélgetés zajlik itt most Virányi Zsoltán és Pillai Istvánnal, amit mindjárt folytatunk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyeres Iskol, gyerenék kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milák Iskol a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Újra Supp Katilla, Kisvárd vezetőedzője, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Melegszik az idő, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Supp Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől. Ezt hivatalos oldalán jelentette be a labdarúgó NB1-ben szereplő klub. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az NB1-ben. Supka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián. Korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddel pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál Gerlicki Máté menesztése után. Zárt kapuk mögött nézők nélkül játszhatja első hazai NB1-es mérkőzését a Honvéd, ez derül ki a Magyar Labdarúgó Szövetség tegnapi határozatából. A Fegyelmi Bizottság indoklásában azt írja, hogy a Vasas elleni május 10-i egyébként 3-1-re megnyert mérkőzésen tapasztalt szurkolói megnyilvánulások, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetésre és egy nézők nélküli hazai meccsre bünteti a kispestieket. A bizottság a másik feljutónál, a Vasasnál is elrendelt egy zárt kapus mérkőzést, de az MLS az angyalföldiek büntetését 6 hónapra felfüggesztette. A döntések ellen a klubok fellebbezhetnek. A csapat egyik legjobbja, Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A Miskolci klub ma a honlapján jelentette be, hogy a magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után elhagyja az együttest. Ma este megkezdődik a Ferencváros BVSC 3 nyert mérkőzési tartó döntő a női vízilabda bajnokságban. Az OB1-ben tavaly február óta veretlen FTC a címvédésre készül, míg a BVSC az idény meglepetés csapataként 1993 után lehetne ismét bajnok. A döntő első találkozóját 19 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban, erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter kormányfő, a Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn, a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke. Koi László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Szlovénia az év végén meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését, az emberek egészségét. Bóna Szabolcs hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint a zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd.
Közlekedés.
Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán kápolnásnyék előtt egy fa dőlt a pályára, a 42-es kilométernél csak a belső sávon arra szólnak a járművek, több mint 5 kilométeres a torlódás.
Időjárás.
Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk, a szél sokfelé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható, a hétvégén akár 30 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 36 perc van ebben a pillanatban, és folytatjuk két kitűnő kollégával, Spiller Istvánnal és Virányi Zsolttal annak kapcsán, hogy most érkeztek haza Svájcból a világbajnokságról, a jégkorong világbajnokságról, és ugye már elkezdtük, elég nagy ívű köröket írtunk le annak kapcsán, ugye az első három mérkőzés után vagyunk. Finnország-Magyarország ugye 4-1, Ausztria-Magyarország 4-2, és Magyarország-Nagy-Britannia 5-0, és van még előttünk bőven feladat, erről fogunk leginkább majd beszélni. Nyilván az óra második felében, de azért ugye azt is elkezdtük kielemezni, hogy miért nagy dolog a finnek ellen 4-1, a mi szemszögünkből legalábbis. Nyilván, hogyha a finnek ezt egy picit másképp akarták volna, akkor lehet, hogy más is lehetett volna a vége, de azért ez nagy dolog. Ugye az osztrákok elleni 4-2 annak a fényében, hogy Svájc 9-0-ra ütötte ki őket, szintén most már szerintem egy picit más perspektívába került, és ugye azt is elkezdtük elemezni, hogy a britek elleni 5-0 miért nagy dolog, és azt ígértem kedves hallgatóinknak is, magunk. magunknak is, hogy visszautazunk Spiller Pisti segítségével a 30-as években, mert hogy a nullás eredmény ugye az ilyen szempontból hát ezek szerint kellemesen rezonál sok-sok-sok-sok évtized távlatából, mert hogy?
Igen, tehát a második világháború előtt egy osztály létezett, a világbajnokság, aztán a sportága, hogy a világháború után egyre több országba tudták újra űzni ezt a sportágat, különböző csoportokban, régen csoport, A csoport, B csoport, C
igen,
csoport.
Igen, most az én fiatal koromban még ez igen. volt. Igen.
És most pedig igen, úgynevezett divíziók vannak, talán angolul jobban hangzik. Igen. És tehát visszakanyarodva az újkori szaporói feljutás után nem, hogy nullára nyert, hanem egy, örültünk, ha volt nyert meccsünk. Tehát az első feljutás után első VB-n 6-ból 6 vereség volt, utána már Szentpéterváron tudtunk egyet nyerni, utána Tamperében 2 meccsen tudtunk pontot szerezni, egyet hosszabbításban nyerni, egyben meg az osztrákokkal rávezetésbe kikapni, tavaly Herningben megint egy győzelem, tehát győzelmek is alig, így aztán lapozás, akkor nézzük meg, ugye a világ, a hoki világ nem számolja azt, hogy most te a divízió 2-be vagy 3-ba miket érsz el, az egy saját kaszt. Uh-huh. És örülnek, hogy van Mexikóba, Dél-Afrikába hokik, de nyilván a VB az ez, ahol most ott vagyunk.
Világos, nagyon és most már úgy vagyunk ott, hogy tavaly bemaradtunk.
Igen, tehát, és így. Először maradtunk igen. bent az újkori történelemben. Amikor 30-as években volt, akkor tudtunk szoros meccseket játszani, kimondottan nagyok ellen is. Például Csehszlovákia, mert hogy volt még ilyen ország.
Ajaj, és mekkora hoki nagy hatalom.
Azzal 0-0. Uh-huh. Az volt a britek elleni meccs előtt utoljára 0-ra lehozott, de nem nyert. Tehát 0-0.
Kanada ellen 1-1.
Igen. Aha. Tehát ilyen eredmények is voltak. Voltunk VB 5-ek, 7-ek. De hát ez azok
az idők.
Még amikor a Városligetben volt például főiskolás világbajnokság akkoriban.
És amikor még nem csak Magyarországon, hanem Európában, ezt Pisti szintén jobban tudja, úgy tanították meg ezt a sportágat a tengeren túli szakemberek.
Igen, tehát mindenhol
Csehszlovákiánál túli... is találtam edzőt, aki kanadai.
Uh-huh. Akkor így, akkor még nem volt hidegháború, hiszen a két világháború között vagyunk, akkor inkább a Kanadának volt, meg a britek nyertek VB-t, nyilván honosított kanadaiakkal, mert a Kanada meg a Stanley Kupa bűvöletében csak klubcsapatokat küldött ide, meg egyetemistákat. Akkor Kanada nem vette komolyan ezt a VB-t. Uh-huh. A sportágat nyilván ott kint, most is egyébként VB alatt végig megy a Stanley Kupa.
Igen.
Tehát nekik ez egy másik.
Majd erre ki fogunk térni, hogy például az amerikai válogatottat miért nem abban a formában látjuk, mint hogy adott esetben februárban az olimpián.
Tehát vissza, utoljára 1937-ben volt nullás meccsünk, az egy 0-0, a győzelemre pedig lapoztam vissza, 1935. január 19.
Most megtalálta.
91 év és 4 hónap pont. Mert ugye 19-én volt a brit meccs is, 91 év, 4 hónap. Akkor jó Hollandiát vertük 6-0-ra. Tehát ez a 30-as évek.
Na, hát akkor ehhez képest azt gondolom, hogy már azt, bár tudom, hogy mind a ketten különösképpen Zsolt ugye azért nagyon finoman, óvatosan, vagy inkább a realitáshoz közeli módon fogalmazott abban a tekintetben, hogy már ezzel a mostani 5-0-val, illetve az eddig nyújtatott teljesítményünkkel bennmaradónak tekinthetjük-e magunkat, te azt mondtad ilyen angolos folyamatos jelenben, hogy igen, de azért még várjuk ki azt, hogy hogyan lehet végül is a fejlődés irányát, vagy egyáltalán tulajdonképpen ezt az utat, hogy ez most fejlődése vagy stagnálás, ezt nem tudjuk, majd a végén fogjuk tudni a hátralévő mérkőzések statisztikai alapján értékelni, de én akkor azt szeretném, hogy picit arról beszélnétek nekem, hogy ez a válogatott most, amelyik ugye tavaly bennmaradt, és most azért láthatóan az első 3 mérkőzés alapján megállja a helyét, ez vajon miben fejlődött? Milyen ez a Majoros Gergely féle magyar válogatott, és ha egy kicsit most szét is néznénk akár a játékos állományban, hogy hol fejlődtek, tehát akár egyénileg, egyéni teljesítményben, megcsillanó gyémántban, adott esetben stabilitásban ez a válogatott, akár személyekre lebontva.
Hát talán három ilyen gondolatjel, és akkor Pisti ezt kifejti, kezdem az NHL és a tengeren túl irányából a 17 éves, tehát még mindig csak 17 éves Szongott Dománnal,
aki hát az volt ő neve, azt hiszem az ő neve az, ami talán így van most, ugye az ő gólja szerintem egy óriási dolog, és az ő nevét hallottam én, aki nyilván nem vagyok a hokiban benne, az elmúlt évben a legtöbbet, amikor a magyar jégkorong szóba került, az ő neve került a legtöbbször, szóval nyilván nem véletlenül.
Tehát Szongott Domán, aztán, hogy 10 új játékos van a tavalyi alcsoportos VB-hez a magyar keretben, és a harmadik, az pedig Nagy Krisztián neve, aki a megsérült, újban megsérült Bartalis István helyére beugrott, visszaugrott, hát milyen érzés lehet az, hogy utolsó pillanatban te vagy az, akit kihagynak, és nem játszhatsz hivatalosan egyetlen meccset, majd jön egy sérülés, és az egészségük miatt visszakerülhetsz, te ott maradsz Svájcban, és rögtön a te góloddal vezetünk a britek ellen, de üt még egy gólt. Tehát ez a három szegmens, Pisti egy kicsit tovább viszi ezt.
Szongott Domáról annyit, hogy a hírek előtti blogban beszéltünk a külföldre kimenetelben.
Igen.
A Szongott Domán apukája az én csapattársam volt. Ő az apuka volt a csatár, én a kapus.
Na tessék.
Szongott Kristóf. Uh-huh. És a gyerekköt is már nagyon, mindig még 17 éves, de már harmadik, negyedik éveként játszik Finnországban. Nincs olyan messze, mint a tengeren túl, de a magyar korosztályos csapatoknál nívósabb helyen.
Tehát ez egy jó inkubátor?
Igen, és például egy nagyon apró megjegyzés. A szlovéneknek volt egészen mostanáig nyárig visszavonult Anže Kopitár. Szlovénok. Hát az a régió, honnan mi jövünk. Kétszer ez Stanley Cup-a győztes lesz úgy, hogy kiment Svédországba, és ott alapozta meg azt, amivel NHL lett. Aztán még
tulajdonképpen akkor Skandinávia innen a közép-európai perspektívával nézve egy kitűnő dobbantó.
Kitűnő dobbantó, és az újkori verzióban már a tengeren túl is. De ott annyiféle ligából kéne csemegézni, hogy meg kell találni, amelyik optimális, és nem csak lehúzós, tehát nem csak a szülői bankszámlák. Tehát ott is vannak, meg kell találni. Nyilván, és Finnországban most baj van, repülőre ülsz, 2 óra múlva Helsinki,
persze,
ami nyugat, mint tudjuk a Csini baba óta.
Igen.
És annyit, hogy jó dolog, hogy fönn van a draftlistán, viszont az elmúlt pár évben Hadobáz Zétény és Papp Kristóf is ott volt, nem keltek el. Nem kell ezért Dunának menni, egy jó cél, és viszonyú biznisz. És akkor még mindig, ha draftlistán vagy, elkezd, nem kelsz el. Ha elkezd, mikor kelsz el? Utolsó magyar draftoltunk, aki magyar jégen született, Vas Jankó 2002, amikor a Domán mínusz 5 éves volt. Vagy még egy gondolat sem volt.
Mínusz 5 éves, jó, oké.
Okay. És még három név, a Galló, Sebők, Hári Trió, ők is ezt a finn-svéd vonalat lovagolták meg.
Északra mentek, és akkor a német hoki nem volt jó, Kanada meg USA, akkor még nagyon elérhetetlen volt.
Egyébként Csehország, Szlovákia...
Nem beszélik a nyelvet, úgy nem olyan befogadó közeg.
Ja, értem. Tehát itt van az angol, ami a kommunikációs híd.
Mert hogy riválisa vagy a cseh gyerekek, még nem is beszéled a nyelvet, bár hogy mennyire igen. vagy riválisa, azon lehet vitatkozni.
Eléred az ő szintjét, ezek az országok, amelyek így finnek. Iszonyú bevétel az országnak, hogy NHL-eseik vannak, mert az NHL fizet a draftolt játékosok, attól függ, hogy melyik körbe. Uh-huh. Hát évi több százezer meg milliós dollárt kap a finn állam meg a finn hoki szövetség azért, hogy a finneknél az egyfőre jutó NHL-esek száma nagyobb, mint Kanadában. Egy 4,5 milliós
ország. Pisti, mert az valami óriási igen. statisztika, hogy 2002-ben feljutott Dánia világelitbe, és azóta nem esett ki.
Ellenünk jutott föl. 2002-ben a Fehérváron az utolsó meccs, ha mi nyerünk, mi jutunk föl, azóta már több mint 50 NHL-esük van. És ez brutális 50. bevétel.
Elképesztő.
Attól függ, hogy melyik körbe viszél.
Meghallottam ezt a számot, szerintem 50 NHL játékos a Magyarországnak soha az életben nem tud lenni, mert elnézést.
3 draftoltunk van.
Draftoltunk, igen.
És utolsó 2002.
Akkor nézzük, hogy mi a dán minta. Tehát egy népességben kisebb ország.
Építettek egy hidatot, Malmöt.
Értem. Jó, de
abszolút rácupantak a svéd vonalatra. Elárasztották, és oda játszanak a legjobbakat, fölvitték.
És ott ezek szerint sem szakmai irigység, se semmi nincsen. Most a külföldről érkezőkről mondom.
Skandináv vér csörgedezik az ereikben. A dánok nyilván megvan a... Mi is egyébként próbáltunk a szlovákhoz, de nemrégiben két klubunk is játszott a szlovák élvonalba. Oda úgymond bevásároltuk magunkat, hát ha lesz hozamány, aztán Covid is egy kicsit, meg egyéb okok is. De ennyi az a Szongotról. 10 új játékos. Egyrészt már van akkor a merítés. Az én gyerekkoromban aki élt és mozgott, az válogatott kerettag volt, olyan kevesen voltunk, 3 csapatos felnőtt bajnokság volt. Most a korosztályos szinteken több mint 100 csapatok indulnak. Nyilván a TAO-nak köszönhetően, meg egyetlen
nyilván,
a sportág népszerűség.
De azt gondolom a szaporói hatásnak.
A szaporó az egy óriási löket volt.
Igen, igen, igen. Ezt azt szoktuk mondani, hogy a vívásban is ugye nyilván Szilágyi Áron a maga 3 olimpiás győzelmi sorozatával gyakorlatilag megnyitotta szerintem a vívótermek ajtaját nagyon-nagyon sok szülő felé, mindenki az, én is a filmból Szilágyi Áront szeretnék, tehát szerintem nyilván van ez a hatás, és ez szerencsés, ez a kifejezett ilyen vákuum, ami behúzza.
Ugyanez lett a szlovénoknál, meg kell nézni most a szlovén hokit, előttünk jár, a másik csoportban pontokat, győzelmeket szereznek csehek ellen, szlovákok ellen, nekünk ez egyelőre álom.
Igen.
De nem olyan légből kapott. Tehát, ha megfelelően odafigyelünk, 10 játékos, tehát, hogy merítés. Nagy Krisztián pedig, nem akarom őt személy szerint kiemelni, hanem inkább a mentalitását, az egésznek a lelki vonalát, hogy az utolsó keretszűkítésn egy embert kellett lehúzni, mert kiderült, hogy a Gallo, aki még szerdán, tehát 2 nappal a VB-t még finn döntőt játszott, hogy ő megsérül, nem tud eljönni, illetve tegnap jött haza, mert a asszonyka várandós. Tehát, hogy jön-e, nem jön.
Együtt jöttetek a repülőn, ezt megtudtuk.
Nagy Krisztián lehúzták. Uh-huh. És a Krisztián nem, ahogy a Majoros Gergely szövetségkapitány mondta, hogy nem értett vele egyet, de nyilván nem anyázó stílusban. Az volt a következő kérdés, hogy itt maradhatok-e a csapattal, meg kint voltak Svájcban, amikor ez a döntés született. Mikor mentek jégre, úgyhogy nincs akkreditációja.
Igen.
Nincs benevezve a regisztrációs rabba.
Tehát micsoda egy szakmai és versenyzői vagy játékosi alázatot mutat ez a hozzáállás,
nem? Minden hokis ez jellemző. Mi ez egy kicsi helyről jöttünk, én nyitott pályán tanultam, reggel 6-kor kinézel, és ez egy öröklődtek a játékosokban, hogy mi hokisok ennyire imádjuk ezt. Tehát még a maga puritánságával is.
Jó, tehát, hogy oké, nem fértem be, de hadd maradjak, mikor kaphatom a lehetőséget?
Kaphatok-e kulcsot a gymbe, meg ilyenek. És utána jönnek a játékosok, mégis beneveznek, mert a Bartal is megsérült, és mindenki kérdezés nélkül, Nagy Krisztián a hős. Így kezdték. Amikor jöttünk le a mixzomba. És mindenki, hogy a meccs után meccsembere, stb. És az egész szimbolizálta azt, hogy ez ha nem is tudnám hasonlítani a szaporóiakhoz, mert ott tényleg nomád körülmények között. Az a brigád, aki feljutott Szaporóba, és azért volt ilyen népmesei.
Igen,
szinte,
az
hogy
az
mi
volt,
tehát elért eredmények
nem
volt semmi,
meg.
Hogy tudtunk mi oda feljutni. És akkor világos. Ebből került be a sportág egy ilyen nagyon kedves körbe, meg felkarolt, meg népszerűek lettek a srácok, meg hokis mezekeltek el, minden. Tehát ez a Nagy Krisztiánnak az esete hihetetlenül szimbolizálja azt, hogy a hokiban ilyen a családias légkör azért, ha nem is olyan, mint Szaporónál, mert ott tényleg cimbik voltak.
Világos.
Együtt. Tehát minden reggel...
Tehát azt a generációt azóta is ismerjük, igen.
És most az edzőstábban vannak ott, meg
van,
ilyenek.
Na, és akkor
csak magyar stáb.
És eljutottunk ide, igen, hogy a csak magyar stáb. Tehát most akkor azt szeretném, hogyha ebbe az irányba mennénk egy picit tovább, mert ugyan mondjuk a nyilván a skandináv lehetőségeket, meg mind dobbantót ennek a régióban, meg halljuk ugye, hogy Dánia Svédországon hízlatta fel magát, és hol tart most már, de hogy azért... Valljuk meg, annak is nagyon örülünk, hogy abból a generációból, amelyik megcsinálta ezt a szaporói csodát, és ami tulajdonképpen egy egészen más polcra helyezte népszerűségben, szerethetőségben és szakmaiságban is nyilván a magyar jégkorongot, férfi jégkorongot, most azért kinőtt egy olyan edzőgeneráció, amelyik nem véletlenül van ott, ahol van. Van, akik külföldön tanulnak, onnan jöttek haza, hazahozzák a tudásukat, és most van egy Majoros Gergelyünk, aki úgy tűnik, hogy valamilyen úton módon, de nagyon érti nyilván a kommunikációt, a kémia kreálást ennél a társaságnál. Milyen ő?
Nyilván ezt tudatosan felépítették, hogy, és az ő vezetésével, a szövetséggel, hogy Majoros Gergely, aki ugye kedden volt 47 éve, szülinap, győzelem a britek ellen.
Nem is lehetett volna ezt jobban időzíteni?
És Tokai Viktor is oda került. Igen. Ő is szapporói hős. Aztán a másik két név, Kis Dávid, aki Fehérváron volt edző, most ott vezető lett. Szilasi Zoltán, Gyergyóból, ők ketten, például Kis Dávid az a kora miatt sem lehet szapporói hős, mert egy másik generáció. De hogy ezekkel a magyar nevekkel is azért utánpótlás szinten találkoztunk Ladányi Balázssal, Horváth Andrással, Szuper Levente, mint kiemelkedő kapus, ő egy másik utat jár. Most ugye éppen a világbajnokságot közvetítő televízióval dolgozik együtt szakkommentátorként.
Amikor éppen nem itt ül nálunk egy rendi műsorban.
Igen.
Meg az az igazság, hogy az egy nagyon szép dolog, hogy tanulunk. A játékosoknak próbálsz tanítani, idehozó jó szakembereket egy-egy kurzusra, vagy egy-egy évre. De egy külföldről magasabb kultúrából jövőnek valahogy rá kell érezni erre a magyar sajátosságra. Tehát idén egy kanadai edző azt mondja, hogy menjél még föl 2 órát lőni, nem tudsz, mert ledudál a Rolbás bácsi, mert jön a következő edzés. Kanadában ott áll egész nap, egy mennyi.
Persze.
Tehát tanultak a magyar edzők, ilyen kaliberű edzőktől is, de végig azt hangsúlyoztam, és nagyon örültem neki, amikor a Dávidot például a Kis Dávidot kinevezték a Fehérvár vezetőedzőjének, hogy végre magyar szakember van, és a válogatottnál is végre magyar szakember van, hiszen tanulsz, de sose kapod meg a bizonyítási lehetőséget, nincs esetleg másodedző lesz, vagy a juniort kapod meg.
Igen.
De a kirakatba nem te mész be.
Na, és most ott van.
És ott van, ezért tök jó. Nyilván, mivel már ekkora keret, olyan kapitány még nem született se a hokiban, semmiben, hogy ne bírálnák, hogy ez miért maradt ki. Miért hagyta ki Szabó Bencét, miért ez ment ebbe a posztba. Tehát ilyenek, aki kimegy ide, az tudni kell, hogy ilyen jellegű kritikával mindig szembesülni fog. Az viszont jó dolog, hogy mondom, hogy rámerik már bízni, és a másik, mi mindig itt maradunk, magyar edzők, mi itt fogunk meghalni, itt fognak minket eltemni. Jön egy légiós, egy honosított játékos.
Jön és megy.
2 év múlva már nevére sem emlékszem.
Persze.
Vagy egy edző, aki tényleg lehet, hogy nyomot hagyott, mondjuk egy Cortinára emlékezni fogunk, de volt már olyan kapitányunk, akire vissza kell néznem, hogy mi van, mert fogta és elment.
Jó, nem hát vagyunk. Nyilván a kötődés, nyilván a helyi kultúra ismerete, a helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodni, tudás, képessége, ez rendkívül
volt
fontos.
Volt olyan, aki Szuperlevit nem tette be a sorsdöntő meccsen a Papp László arénában kezdőkapusnak.
De odaszólt neki, hogy készüljön, mert lehet, hogy ha megég a másik
kettő,
kapus,
akkor jössz.
Akkor vesz, de ez abnormális. Na, igen. Ma már ezt nem viselni.
Uraim, nagyjából másfél perc van, mert tudtam én, hogy ez kevés lesz az idő, hogy akkor ami hátra van, nagyon gyorsan vegyük számba. Milyen mérkőzések jönnek, és körülbelül mire számíthatunk?
Németekkel holnap 16-20, aztán jönnek a svájciak, és jönnek még a lettek és az amerikaiak, mi most hétfő kedden fejezzük be.
Kicsoda csapatok.
Szerintem a németek ellen, amit a Pisti, amivel kezdte ezt a beszélgetést, igen, tehát ott ne kapjunk ki 8-0-ra, meg 8-1-re.
Most melyikre mondod?
A németre.
Nem, rögtön. Én a svájcra mondtam.
Igen, de hogy a németektől se kapjunk ki, mert az nekem se tetszene.
Németet soha nem vertük tét meccsen. Egyetlen győzelmünk van velük szemben, 1941 barátságos meccs Garmisch-Partenkirchen.
De az
10 éve már játszottunk velük 2016-ban Szentpéterváron. Egy 2-2 után 4-2, az utolsó 2 percben lett 4-2 a németeknek.
Tehát a német nem olyan jó, építi, hiányoznak a világsztárjai, velük lehet egy szoros meccs, de tegnap a német már nagyon jól játszott. Az első 3 fordulóban nem voltak jók. A svájciak, amit mondtam, történelmük első aranyára hajtanak.
Igen, azt akarom mondani, hogy simán megvan az esélyükre.
Mindenkit reaktivál, összes NHL-es, aki
ráadásul úgy, hogy az amerikai csapat nem az a csapat, mint az olimpián.
Szépen játszanak.
Szépen kombinat, és a kell még kemények is. Amerika pörög, gyorsan megy. A lettnek meg mondom 10-9-7 az utolsó kapott gólok száma a lettek ellen. Én úgy hozom meg a határt, ha 4-20 nem lesz a gólkülönbségünk ezen, tehát átlagból lőjünk egyet, és ne kapjuk 5-nél átlagba többet. Én ott fogom eldönteni, hogy stagnáltunk-e, vagy javultunk. Nekem körülbelül ez a verzióm.
Hát,
és 12 harmadból játsszál legalább 6-7-et jól.
Jó, hát akkor
ezek kemény feltételek.
Ezek kemény feltételek, erre fogunk figyelni a hátralévő részén. A világbajnokságban minden esetre nagy dolog volt. Leginkább azt gondolom a britek elleni 5-0, hallottuk, hogy történelmi időket idéző, úgyhogy hajrá magyar férfi jégkorong válogatott. Az elit világbajnokság hátralévő részében Spiller Istvánnak és Virányi Zsoltnak köszönöm szépen, és rövidesen folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 3 perc, és folytatjuk a hazafutást a Nemzeti Sportkörrel. Itt van velünk Kovács Erika, a Nemzeti Sport főmunkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, a mai műsorunk szerkesztője, és Székely Dávid, az M4 Sport csatorna igazgatója. Szervusztok! És csak azért, mert egy picit visszatekintsünk az előző órára, jégkorong világbajnoki szereplésünkre, ugye itt már azért voltak, hogy mondjam, egy picit visszafogottabb hangok, és volt bátor hang, és ebből leginkább azért én azt szűrtem le, hogy ez a bemaradás, ez nagyjából megvan már, mennyire nagy dolog ez történik, meg tudjuk, hogy az, de szerintetek a szereplésünk is azt mutatja, hogy igenis itt a helyünk.
Hát ha azt veszük, hogy ugye utolsónak nem szabad lenni a csoportba, és hogy a britek milyen minőséget képviselnek meg, hogy mi hogy játszottunk ellenük, az alapján
5-0.
Az alapján itt a helyünk, tehát az a britek ne legyenek előttünk, kezeljük innen, és ha a britek nincsenek előttünk, akkor itt a helyünk. De amiről ugye amúgy is esett szó, az szerintem az nagyon fontos, hogy miután a 2028-as elit VB-t Franciaország rendezi, és Franciaország nem jutott fel a divízió 1 perából most az elitbe, ezért jövőre garantáltan feljut, így viszont jövőre, hiszen rendező, ezért jövőre csak egy csapat jut fel majd az elitbe, az meg nem biztos, hogy mi lennénk, ha most kiestünk volna, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon örülni kell annak, hogy, hogy továbbra is átcsoportosok maradunk, mert azért ez gyakorlatilag, ez a brit csapat, ez nem fog tudni 4 pontot szerezni, egyet sem fog tudni, de 4 pontot biztos, hogy nem fog tudni szerezni.
Na, te jeges sportokban ott hova jár, bár ugye ez egy kicsit más világ.
Más világ, én most gondolkoztam azon, hogy most menjek-e bele rögtön egy csatába, mert egyébként önmagának ellentmond a mondatod, mármint, hogy nem te magadnak, hanem, hogy itt a helyünk, de ha kiesnénk, jövőre nehezebb lenne feljutni, tehát nyilván a egyenlentebbi kör,
hát az,
az nagyon erős.
Az egy teteje, az
van,
nagyjából hasonló.
Igen, ettől függetlenül, és ez nem titok, majd gondolom Dávid erre rácsatlakozik, nekem furcsa, hogy már ugye tavaly is így volt, hogy egy meccset kell nyerni ahhoz, hogy ott maradjunk. Egyébként valóban jó, hogy ott vagyunk, de nekem ez egy kicsit fura, és tavaly beszélgetve az évsportolója gála előtt, amikor ugye a tízes listán is ott volt a jégkorong csapat, és talán a háromba is oda került, ha igen, úgy rémlik nekem, akkor azért maguk jégkorong, sőt, talán Spiller István mondta itt az egyik rádióadásban, hogy neki ez meglepő úgy, hogy élhal a jégkorongért, hogy ott van az első háromban, azzal a teljesítménnyel, meg azzal a ottani mutatott játéka. Picit fura, de
nem arról szólt ezt, hanem a bemaradásnak a megünnepéséről.
De ő, ezt meg is beszéltük, csak mondta, hogy neki hozzáértőként ez egy kicsit fura.
Egyetértek Erikával.
Ezt felírjuk.
Ez nem lesz egy vitaműsor, úgy hiszem.
De hogy nem.
Igazából, fura, mert és sosem fogom elfelejteni, vendégeskedtünk, amikor Szuper Levente bemutatkozott a magyar válogatottban a románok ellen, még a Papp Lászlóban a C-csoportos világbajnokságon. Előttem van, ahogy gyerekként folyamatosan figyeltem, hogy a divízió B volt, akkor még talán nem egy per A, tehát a második
akkor még neve, igen.
Liga, és Dunaújvárosban, Fehérváron küzdöttünk meg a Paplán, és hányszor volt, hogy egy gólon múlt, egy meccsen múlt, és hogy milyen írtózatosan nehéz volt, mire először feljutott a válogatott.
És itthonról soha.
És itthonról soha, és aztán feljutott, először óriási élmény volt, tényleg büszke volt az ember arra, hogy kimentünk, nagyon sokat kaptunk mindenkitől, de mégis kim voltunk, a szurkolók elképesztően fantasztikusak, tényleg zseniálisak voltak. És aztán egy kicsit úgy, pont emiatt, amit Erika is mondta, hogy egyesik ki a csoportból, itt nem fogjuk fel azt a sportteljesítményt szerintem, ami abban van, hogy itt vagyunk. De az meg a másik fele, hogy az oroszok meg a fehér oroszok hiányában vagyunk itt.
Persze,
és ezt szerintem mindig
ezt mondjuk
el
mindig
kell mondani, és csillagozva kell ezt az egészet figyelni. A briteket megvertük mi a másodosztályban is, fogalmazzunk ja, így, divízió 1 per A-ban. Tehát, hogy emiatt ez az egész becsapós...
Bár egyszer miattuk nem jutottunk fel.
Ilyen is van, azért a britek nem a legnagyobb jégkorong nemzetek. Én azt mondom, hogy jelen pillanatban nincs annyi élvonalhoz tartozó, a világban élvonalhoz tartozó jégkorong válogatott, mint amennyi ezen az átcsoportos világbajnokságon kint van. Ettől még extra, hogy ott vagyunk, és nézzünk körbe a csapatsportágaink közül, hogy... És most szándékosan nem a kézilabdát mondom, amelyik nyilván most abban nem rugunk bele, amikor éppen a földön van, de mondjuk azért röplabdában sehol nem vagyunk, vízilabdában kiemelkedőek vagyunk, azt tegyük gyorsan hozzá. Férfi kosárlabdában nem vagyunk sehol,
de most
a nők 21-et
lejutottak
ki a VB-re.
Női röplabdában azért igen, azt mondjuk
dob. Hát voltunk VB-re, emberem ehhez
a dóta. Persze, világos.
Tehát, hogy szerénykedni, meg szégyelni azt, hogy egy ellenfelet kell megvárni, hát a focit az pláne. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon kettős megítélés nekem. Én nekem minden ismerésem azok előtt, akik ezt kiharcolják, hogy ott legyenek, de nyilván én azt szeretném, és azért szurkolok, hogy egyszer, hogy úgyis ott maradjunk az élvonalban, hogyha tényleg a világ összes jó csapata ott lehet, és ott megmutatjuk, hogy mi közéjük tartozunk. Tehát nekem máshogy nézne ki, ha a svájciak, az amerikaiak valaki ellen még egy pontot szereznénk, mint most jelen pillanatban.
Még egyébként ez nem teljesen kizárt, hiszen ez volt a
hiszen
csapat.
Hiszen még játszunk az amerikaiakkal.
Azért is mondtam őket.
Jó, de hát az volt ugye a csapat belső, mondjuk így óhaja is, hogy lehetőség szerint ezen a világbajnokságon abban legyen előlépés, hogy lesz még egy győzelem, vagy legalábbis még pontszerzés. Nem azt mondom, hogy könnyű feladat a hátralévő csapatok fényében. De,
hát ahogy a németek kezdték ezt a VB-t, ha velük játszottuk volna a finnek helyet, ott még akár lehetett is volna valami meglepetés, de a németek most már kezdik fölvenni az üzemi hőfokot, most, de ugye velük játszunk majd.
Így van.
Majd holnap. De nekem az jut eszembe, hogy ugye a hokinál ott nincsen a világbajnokságon semmiféle regionalitás. Tehát a labdarúgó VB-re, ha ilyen lenne a lebonyolítás, és 48 csapatos, akkor minden VB-n ki lennénk. Persze. Csak ott nem ilyen a lebonyolítás, ugye? hanem mondjuk zöldfoki szigetek, és Új-Zéland is ott van, ez a hoki VB-n elképzelhetetlen, mert ha ott lenne, akkor mi nem lennénk benne ugye a 16-ba, de így most van egy 5-6, nagyjából egyforma csapat, és az, ebből az 5-6 csapatból, főleg így, hogy oroszok, fehér oroszok momentán nincsenek, egy 2-3 üzem biztosan ott van az elitben, és ezek most éppen azon a végén vagyunk a jónak, hogy most mi vagyunk fenn az elitben, de hát volt olyan év is, amikor meg mi voltunk azok, akik pont nem.
Így van, de azért azokat a ezzel együtt járó pozitív hatásokat meg ne felejtsük el, ugye, hogy most van egy magyar szövetségkapitány, hogy gyakorlatilag honosított játékos nélküli magyar válogatottat látunk szerepelni, illetve hogy az a merítés, amelyből általában minden ország válogatottja építkezik, az most már jóval gazdagabb, mint eddig, úgyhogy
talán lesz NHL-esünk.
Talán lesz NHL-esünk, és ugye draft felé haladnak a mieink, illetve hallottuk például a dán modellt, hogy létezik ez is, nem azt mondom, hogy könnyű, de hogy van egy olyan út is, ami adott esetlen Skandinávián, vagy a skandináv dobbantón átvezethet majd ugye az észak-amerikai ligákhoz, hát majd meglátjuk. Minden esetre hajrá, mert magában ez az 5-0 britek ellen nyilván azért ez nagyon hízelgő és jól néz ki. Na, beszéljünk egy kicsit konfliktusosabb dolgokról, ugye a Nikicser versus Rossi ügy, azért ez most az napokban mindenképpen nem csak hogy címlapokra kívánkozott, de nyilván nagyon sokakban valami fajta érzelmet keltett, és lett véleménye, és nyilván a tiétekre is nagyon kíváncsiak vagyunk, azért is hozom szóba ezt a témát. Szerintem már majdnem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugye Marco Rossi gyakorlatilag egy sajtótájékoztatón elhangzó kérdésre, hogy Nikicser miért nincs a válogatottban, kifejtette elég hosszasan, hogy miért nincs ebben talán, hogy mondjam, elég kritikusan is fogalmazta meg a véleményét, hogy miért nincs, és erre reagált ugye Nikicser Tamás, a portugál Rio Ave középpályása sérelmezvén ugye ezeket a mondatokat, és aztán ebből lett egy viszont válasz, tehát már itt tartunk. A kérdés elsősorban az, hogy hát kell-e nekünk erről tudnunk, tehát ez az egyik, szerintem, ami egy eléggé fontos, és már nem az első eset, amit így fölvetünk, illetve hogyha ezen esetleg kommunikációs ügyekben nem lesz változtatás, az milyen hosszabb távú feszültségeket okozhat akár a kapitány és a játékosok között, vagy ezt nevetítsük ki a válogatottra, mert ezt most nyilván egy emberről szól.
Hát egy 15 éve teljesen természetes volt, hogy ilyen mondatok elhangoznak egyébként, ez csak azóta lett ilyen steril a...
Mióta minden PC?
Hát nem pont PC, hanem a klubok, a szövetségek azóta mindent saját hatáskörben intéznek, és amit lehet, tüntetnek el a nyilvánosság elől. Nekem egyike sincs különösebb bajom, főleg ha én szövetség vagyok, akkor én ezt természetesen megértem, de ha én mondjuk szurkoló vagyok, mert most a hagyományos médiát azt hajlamosak úgy ellenségként kezelni, mintha az egyébként nem maga a szurkoló lenne adott esetben.
Hiszen végül is valahol mennyek hosszabbított hangja vagyunk a szurkolónak.
Az egy más kérdés, hogy Rossi nyilván megtehette volna, tehát nem kell feltétlenül indokolni, de oké, válaszoljon. De az nem volt szerencsés a Rossi válaszába, hogy mindjárt felsorolt direktbe vagy 5 embert, vagy 6-ot, gyakorlatilag mindenkit, aki viszont be van hívva a válogatott keretbe, és elmondta,
jobb.
Hogy na azok mind jobbak, mint a Nikicser. Erre a Nikicser persze, hogy ahogy ő mondta, sokkolta ez a mondat, és erre aztán egyébként teljesen normálisan, tehát egyébként semmi bajom nem volt az, mert kulturáltan válaszolt a Nikicser, amire persze a Rossi, aki még kommenteket is olvasgat, az egy cikket, aztán főleg elolvas, és akkor persze ő is szükségét érezte, hogy válaszoljon, de egyébként szerintem viszont nyugvó pontra jutott a dolog, főleg, hogy a Rossi mondta, hogy persze ez nem örökre szól, meg minden, úgyhogy meg mégse tétmeccsek, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Azért mindent összevetve, ha Nikicser rendszeresen játszik, akkor azért a keretbe vélhetően tud neki helye lenni a válogatottban, mert azért olyan szintű bajnokságban játszik, hogy ott annyira nem állunk jól ilyenekben. Rajta kívül ilyen magas nívójú bajnokságban játszó játékos egy sincs, aki ne lenne a keretnek a tagja. Szerintem.
Azt kérdezted, hogy milyen érzéseket vált ki belőlünk, hát én belőlem abszolút viszolygást, mert szerintem, ahogy te is, egyáltalán nem tartozik ránk, hogy mi zajlik ott köztük. Oké, hogy volt ez a szerencsétlen mondat, de azt is tudom, hogy a közösségi média világát éljük, mindent, őszinték legyünk. Szerintem ez belügy. És én minden ilyentől írtózom, tehát, hogy én igyekszem el is kerülni újságíróként is, nyilván van, amikor szembe jön, és nem tudok ki szaladni előle, de szerintem van egy olyan határ, ami nem tartozik a szurkolókra, és így ránk sem, mert ugye mi közvetítjük feléjük. Szóval nekem nem tetszett ez az adok-kapok, meg azt is elmondtam már, hogy szóval nekem nem tetszik az sem, hogy tényleg, hogy a kapitány gyakorlatilag minden kommentre, majdnem minden kommentre, vagy majdnem minden újságcikkre reagálni. Tehát szerintem neki nem kellene ezzel foglalkoznia, én szerintem.
Tehát, hogy önmagában végül is az a sajtómunka, amit az ember a hagyományos média oldaláról képvisel, amit most erről beszélünk, és én szeretném a végre már egy kicsit a közösségi médián való létet, úgy, mint szükségszerű, elkerülhetetlen dolgot egy kicsit megpróbálnánk félretenni, mert mi mégiscsak elsősorban azért hagyományos médiafelületeken dolgozunk, szóval, hogy nagyon jó lenne valóban, hogyha mindenki tehetné a dolgát. Nekünk az a dolgunk, hogy a részben a szurkolók véleményének egyfajta meghosszabbított tolmácsolói legyünk, és feltegyük azokat a kérdéseket, amelyek adekvátnak tűnnek, hiszen ezért vagyunk ott, és nyilván neki meg az a feladat, hogy ezekre válaszoljon.
Egyértelmű, csak miért nem lehet ezt megbeszélni?
De bocsánat, tehát, hogy most picit,
ha vitatkozzunk.
Aha. Nem, így, nagyjából mindenkinek. Tehát, hogy mi történik? Van egy keret. Kiket hívsz meg a keretbe? Azokat hívod meg a keretbe, akiket az adott poszton több szempontot mérlegelve a legjobbnak találsz. Teljesen egyértelmű. Semmit nem mondott Márko Rossz, ami meg kell sértődni. Persze. Semmit az ég előtt a világon. Tehát ez mindenkinek az életében van, hogy döntést kell hoznia. Főleg aki főnök, annak el kell dönteni.
Nem is azzal van a baj, hogy
neki Csert kihagyta. Felsorolja azt az öt nevet, akit behívott középpályásként, és nem Niki Csert. Miért? Azért, mert ezt az ötöt jobbnak találja, mint az összes többit. Ezzel nekem az ég egyadta világon semmi bajom nincsen. Nekem nem, a játékossal van bajom.
Nem ez, szerintem nem itt volt a probléma,
hanem a másik kettővel.
Meg az, hogy végül is...
Mert ugye a Niki Csern megszólalt, és arra...
Igen,
tehát,
hogy volt egy
odaszúrás azért a sajtónak is, hogy hát azért nem tudom, miért gondoljátok, hogy kéne, hiszen van nála 6-8
igen,
jobb.
Igen, nem volt szerencsés túlságosan, tehát, de nem szállazom szét teljesen.
Nem feltétlenül csak arról van szó, hogy a játékos...
Akkor ne tartsunk sajtát. Tehát én szerintem, hogy a játékosnak egy feladata van, még jobban teljesíteni. Ha be akarsz kerülni a válogatottba, ne Portugáliában egy kis csapatban futballozzál, hanem menj egy nagy csapatba. És akkor majd be fognak válogatni, mert akkor tényleg ott tartasz, hogy beválogassanak. Jelen pillanatban Niki Csér, hát most őszintén, melyikünk fejébe ugrana be elsőként a védekező középpályás pozíciója Niki Csér? Hát az volt a meglepő, amikor ott volt. És nyilván elvitték Spanyolországba. De mit csinál Spanyolországban?
Én szerintem nem is erre van szó, talán lehet, hogy nem kellett volna ezeket a körmondatokat hozzáfűzni. Tehát amit te mondasz, szerintem mondhatni diszkrecionális joga a vezetőedzőnek, a szövetségi kapitánynak, hogy valóban az adott forma alapján úgy hívja be a játékosokat a válogatottba, ahogy ő ezt a legjobbnak találja. Az nem biztos, hogy szükségszerű, hogy ott helyben üzenjen a sajtómunkatársainak és mindenki másnak, hogy azt mondja, hogy na de hát azért, mert 6-8 jobb is van nála.
Azokat a sajtótájékoztatókat. Hát azért olyan kérdések vannak nem egyszer, amiknél igen erőteljesen fogja az ember a fejét.
De milyen provokációra gondolsz?
Hülyeség. Olyan kérdések vannak, amik hülyeségek.
Ebben megoszlik a vélemény, mert pont tegnap hallgattam Somogyi Zsoltot, aki azt mondja, hogy viszont az újságírónak joga van hülyét kérdezni. Tehát, hogy neki az a véleménye, és ebben lehet, hogy akkor nem értünk mindegyen egyet. Én most nem azt mondom, hogy én ezzel egyet értek, de azt mondja, hogy ő azért
lúd. Azért törekedjen arra, hogy ne.
Nyilvánvalóan szakmai alapon kell megközelíteni, és nyilván azért küldenek elvileg szakújságírókat ezekre a sajtótájékoztatókra, mert ők vannak a legjobban tisztában az adott sportág vagy történéseivel. De hogy az, hogy nem minden, tehát nyilván Márko Rosszinak is van egy gondolatmenete, egy újságírónak is van egy gondolatmenete, föltesz valamit, hát nem biztos, hogy pont egybevág a kettő.
Na, de a belügyről az jut eszembe, hogy ugye a 60-as években, de még a 70-esben, egy 60-as években abszolút rendszer volt például az akkori Népsportnál, hogyha a válogatott nem egy VB-s elejtezőről beszélünk, hanem mondjuk túrázott valahol, mert azért ez előfordult, akkor... rendesen, mint egy újságíró aláírással Baróti Lajos tudósította a Népsportot, mondjuk a válogatott túrájáról. De Baróti Lajos, az ki volt képezve, tehát az pontosan tudta, hogy formailag hogy kell kinézni egy tudósításnak, ugyanúgy adott szépen összeállítást, szögletarányt, edzői nyilatkozatot nem, mert az ő volt, viszont általános értékelést is adott, egyéni értékelést. Ott a Népsportban a szövetségi kapitány úgy minősítgette az egyébként a világszínvonalat minimum alulról súroló magyar válogatott játékosokat, hogy ha ma egy újságíró ilyet leír bárkiről az NB1-be, az soha többet nem áll szóba, egyetlen újságíróval sem. Tehát Albert Flóriáról mondjuk bármikor elmondta, hogy most már vehetné komolyabban a futballt, mert azok két évvel később aranylabdás, tehát vehetné komolyabban a futballt, mert ez a futó mennyiség, ez neki kevés. Ilyeneket tudósítóként Baróti Lajos a Népsportban, csak hogy mi a belügy.
Szegény Néző Kálmán, hát még bármi meccsünk volt, másnap reggel a napkeltében ott kellett lennie, ott és 15 percen kereszt, ma már ilyen
Elképzelhetetlen.
Hazafele menet még összeveszett a kamionsofőrrel, meg a Knézi Jenővel, különböző a reptéren, majd reggelbe ment a gyárfáshoz, ez egy hangulatos
most,
volt.
Igen, viszont már tudjuk jól, hogy ugye akár a sportágakat, akár ugye a szövetséget körülvevő, hogy mondjam, sajtóosztályok, viccesen szoktuk mondani, ugye, hogy ugye nem a sajtót segítik, hanem a sajtó elhárításban.
Igen, de emlékszel, hogy drága Simon József is úgy volt, hogy vége volt egy kézilabda meccsnek, és Köszner Vilmos hívta fel a Nemzeti Sport beíróját, és diktálta le a saját maga nyilatkozatát, mert Simibe
fújásra.
Fújásra, és meghatározott karakter számba, tehát a Simibe
na
még
és
ezt
akkor
is elintézte. Sértődj
meg a saját nyilatkozatodon, mi a saját tudósításodon, vagy összefoglalódod.
De a Simi az egy különleges állatfajtája volt ennek a szakmának, igen. Mert a világ összes valamire való kézilabdázójával minden nap beszélgetett telefonon, tehát ő, de ugye nem született belőle cikk, megtanult legalább 7-8 nyelven, tehát ha Veszprémbe jött egy légiós, annak a nyelvén a Simi megtanult. Megtanult horvátul, szerbül, spanyolul, tehát ami éppen a trend volt, és néha, mit tudom, Mirza Dzsomba már nem is játszott Veszprémbe, minden héten beszélgettek kétszer horvátul telefonon, és amikor egyszer mondtam a Siminek, mert Mikkel Hansen lett a valami VB MVP-je. Mikkel Hansen, és mondtam a Siminek, mondom, ez egy óriási, de ez nem a vége felé volt, hanem amikor jött föl a Mikkel Hansen, mondom, ez egy óriási figura, mondom van hely a labban, mondom, egy nagyobb portét tudsz felírni? Azt mondja a Simi, hát ma már nem biztos, hogy elérem, mondom, én nem interjúra gondoltam, elmutatta a mobilját, ott volt a számba, és másnap lett egy oldalas interjú Mikkel Hansennel. Azt mondja, holnap délelőtt megpróbálom. Ja, mondom, jó van, én annak is örülök. Szóval ennyit a sajtó elhárítással, azóta Siminél nem működött.
Jó, hát igen, azóta valóban elsősorban az a legnagyobb feladat, hogy át tudjunk ezeken a kulcssal zárt ajtókon hatolni, ami nyilván nem könnyű. Jó, hát mindegyik, akkor az ügy nyugvó pontra jutott, mondhatjuk? Tehát,
én szerintem ez utólag játékos szempontjából kellemetlen nagyon.
Amíg a Benficában nem mutatkozik be Nikicser, addig szerintem nyugvó pont.
Jó, meg fogjuk látni. No, hát tegnap este az M4 Sport közvetítette, és megvan az első ugye európai kupa győztesünk, az Aston Villa, és tegnap, amikor ugye itt latolgattuk az esélyeket, és hát Villaci kollégánkat kérdeztük, aki hát nem csak, hogy nagy rajongó, de kitűnő ismerő is a német labdarúgásnak, és így a Freiburg szóba került, azt mondja, esélytelen. Akkor már nagyjából lehetett azt tudni, hogy itt valószínűleg angol győzelem lesz, de hogy milyen, azt nem igazán. De ez volt nagyjából így körülbelül a szezon formája, vagy akár amit a Premier League-ben az Aston Villa legutóbb mutatott, ebből erre lehetett következtetni, Dávid?
Maximálisan. Hát ha megnézzük, hogy tavaly is az Európa Ligát, Konferencia Ligát angol csapat nyerte, idén is van rá esély.
Mind a hármat egyébként nyerheti angol csapat.
Abszolút, csak hogy a BL-ben azon, hogy egy-egy kiemelkedő csapat van. Itt az a nagyon komoly visszajelzés szerintem az összes európai bajnokságnak, meg egyáltalán futball szeretőknek, hogy az angol 5., 6., 7., az fixen erősebb, mint a német, a spanyol, a francia, az olasz, bármelyik 5., 6., 7.
Igen.
És pont ebből kiindulva szinte minden évben garantált, hogy lesz angol a döntőben, jó eséllyel meg is nyeri. Most azért nem két angol volt a döntőben, egy ágra kerültek. Talán kettő volt a döntőben, a Tottenham meg a United, és mindig másokról beszélünk.
Igen.
Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy kik nyertek trófeát az elmúlt két évben, azt hiszem 8 csapatnál járunk, tehát a Premier League ennyire kiélezett, és ennyire látványosan
és domináns egész Európában.
Úgyhogy szerintem ez teljesen egyértelmű volt. Freiburgnak esélye nem volt a legen. Én 4-5-re gondoltam, ehhez képest a 3 az nem is olyan rossz. Tükörsima volt. Érdekes, a nézettség által, vagy úgy szokott kinézni a futballmeccseknél egy ilyennél, hogy elindul fölfelé, visszagy a kezdőrugásnál, a fél időben egy kicsit lemegy, mert akkor mindenki elkapcsol, a második fél idő, és amint lefújják, így elindul le. Itt a 35. percben, hogy elindult lefelé, mindenki tudta, hogy vége van, és ment tovább. Tehát, hogy meg nem is volt annyira extra nagy meccs, mert ez a Freiburg kevés volt. Jövő héten a Rayot sem gondolnám, hogy nagyon meg tudná szorongatni a Crystal Palace-t. Egyszerűen a Premier League,
most
a benne lévő...
Most csak az Arzenál a kérdés, hogy mit csinál
abba a Paris Saint-Germain ellen. Abba viszont
nem biztos vagyok,
hogy ott a PSG nyer, de az a fajta fölényem, ami a Premier League-ben van, az egy hosszú távon az elég káros az európai futballra.
De ezt akarom mondani, hogy ez nem rémisztő? Tehát most ezt látjuk évek óta, hogy tulajdonképpen az európai kupasorozatok végén majdnem mindig vagy egy, vagy kettő döntős angol csapat van, és ahogy te is fogalmaztál,
ez
7-8...
Ez a BR-re azért nem... A
BR-re nem jellemző, talán a BR-re nem.
Mert ugyan a Premier League-ben... Eleve a Premier League most már üzenbiztosan 5 vagy valamikor 6 csapatot ad a bajnokok ligájának, de közülük mondjuk azért igazából 2-3, amelyik az igazi elitet jelenti, viszont a Anglián kívüli része az európai futballnak is üzenbiztosan minimum 2 spanyolt, a Bayern meg a PSG, tehát 4 csapatot fel tud vonultatni, és ez a 4 csapat semmivel se gyengébb, mint az a 3 angol, és ott már egyáltalán nem garantált, hogy, hogy abból az angol győztes jön ki. De az ettől még tény, hogy ugye a BL-be is az alapszakasz első 8 helyén majdnem ott volt mind a 6 angol. Volt egy olyan pillanat az utolsó alapszakasz fordulónak, hogy 6 angol nézett ki, aztán végül lett 6 angol a 16-ban, viszont onnan viszont drámai gyorsasággal elhullottak. Szóval majdhogy nem egy kicsit csoda, hogy a végén lett angol a döntőbe, mert már a 8 között is csak 2 volt, azt hiszem a Liverpool meg az Arsenal, és az Arsenal a Barca ágán volt, és ott nem volt az azért kőbevés, hogy odajutnak. Tehát a végén azért a tömegminőség az megvan az angoloknál, de ez a egy csapat, amelyik mindent visz, azért nem sokszor nyert az angol csapat az elmúlt. Tudom, hogy nyert a Chelsea is, a Liverpool is, a City is, és most nyerhet az Arsenal is, de egyébként azért az elmúlt 15-20 évben nagyon sokszor, ahhoz képest, hogy a Premier League milyen irtozatosan erős és kiegyensúlyozott, ahhoz képest olyan nagyon-nagyon sokszor nem nyert angol csapat.
A második és a harmadik számú kupa sorozatot pedig uralni fogják? Tehát ez most már így úgy tűnik, hogy ez menthetetlen?
Tehát, hogy az egyetlen megoldás az lenne, hogyha a nagy csapatok a BL-ből valahogy visszaestének. Tehát emlékszünk, pár éve még volt Barcelona, Manchester United a legjobb 16 között, talán meg Frank. Akkor látnék esélyt, így nem, mert egész egyszerűen az angol 7.-8, amit Leo mondta, hogy 6 angol csapat indult a BL-ben, tehát erősséget tekintve a Villa nem volt ott a legjobb 6-ban, most másképp is valójában igen, mert a Tottenham nem tartozott Anglia a legjobb 6 csapata közé. A
United meg mondani.
És most meg már ott is lesz egyébként a Premier League-ban a legjobb 6 között, hát, a Villa? Igen, hát azt látjuk.
Hát a Villának már két oldalról megvan a bajnokok ligája indulás, mert a bajnokságból is, meg innen is, pont ez a matek.
Ezért nem lesz 6 csapat.
Hogyha most 5. lenne valahogy a Villa, akkor a Bournemouth is indulhatna 6-én még, vagy aki 6. lesz éppen, amire még van esély egyébként a hétvégén. Brutálisan erős, nagyon-nagyon erős a Premier League, szerintem ez így marad. Amíg ez a rebonyítás van, addig az Európa Liga és a Konferencia Liga az nagyon-nagyon ritkán lesz nem angol csapaté. Főleg az EL.
És a baszkmester, Unai Emery, mert azért azt gondolom, hogy az, hogy valaki ennyire megtanulja ezt a sorozatot megnyerni többféle csapattal, többféle nációval, azért az igazán különleges. Tehát,
de ő inkább BL-t szeretne nyerni szerintem, mert azért ha már egy edzőt megkérdezel.
Biztosan, de azért szerintem ez se jön rosszul.
Csak valahogy mindig olyan csapatoknál valamelyikkel Európa Ligát lehet nyerni. Azért ezt is tegyük meg, különben nem tudna ennyiszer.
Hát nyilván. Ja. De ez most nem is 11 győzelem, és szóval nagyon sok. Azért ez mindenképpen megsüvegelendő, független attól, hogy ahogy mondod, ebben nincs BL győzelem, de nagy...
Megmondjuk a tényleges elitet tekintve, és az Aston Villa azért nem tartozik abba. Ott edzősködni, tehát mondjuk egy Real Madridnál, vagy egy PSG-nél edzősködni, vagy egy Bayernnél, de a Cityt is nyugodtan mondhatom, azért az egy kicsit más műfaj szerintem, mint az Aston Villán edzősködni. Tehát vannak,
de jól találja meg azokat a csapatokat, amelyekhez
ő passzol.
Az Arsenal
volt az, ahol egy kicsit úgy, de az meg a Wenger utáni időszak legeleje, tehát az meg pokolian nehéz, és ha lett volna annyi éve, meg annyi pénze, mint Artetának, akkor lehet, hogy korábban bajnok, és nem ilyen futball az Arsenal, mint amilyennel, de hát ettől még zseni az ember, tehát semmi nem... Persze. A Villarreallal Európa Ligát nyerni is döbbenetes dolog. És hát nyilván a Villa sem az a kategória, amelyik mindenképpen meg kell tudni nyerje, de itt inkább az, amit te is mondasz, hogy a Premier League-ben is úgy szerepel, ahogy nem 16-ként nyer,
így van.
Hanem úgy, hogy még a BL-ért is harcban volt, és ki is harcolt.
És úgy gázolt át a Liverpoolon legutóbb, hogy ott nem arról volt szó, hogy a Liverpool azt a maga tompaságát mutatta, amit ebben az évben egyébként sokszor, hanem itt egy nála sokkal-sokkal jobb csapattal találkozott. Erről szólt ez a Aston Villa Liverpool.
Külön személyes, hogy mondjam, síralom nekünk, hogy a Liverpool milyen formában van, és vajon mit hoz az évvége, meg mit hoz számukra a jövő szezon, és kivel, vagy melyik szakvezetővel, de ennek a részleteivel folytatjuk majd itt a Nemzeti Sportkört a híreket követően.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női vízilabda.
A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyeksz el, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Újra Subka Attila, a Kisvárda vezetőedzője. Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, a Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián. Korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta a Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra, így a 40 éves kapus is bekerült a keretbe. A Bayern München világbajnok kapusa a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól. Most azonban a szakvezető meggyőzte, hogy nélkülözhetetlen. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencvárost erősítő beálló a montenegrói Buducnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A női kézilabda bajnokságból még két forduló van hátra. A Fradi a második helyen áll 2 ponttal a Győr mögött, és 3 ponttal megelőzve a DVSC-t. A csapat egyik legjobbja, Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe. Ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter Bécsben, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő újságíróknak elmondta, az Európai Bizottság vezetői Budapesten tárgyalnak, és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel levélben is egyeztettek. Magyar Péter szerint most az a legfontosabb kérdés, milyen projekteket tud elfogadni a bizottság, amelyeket rövid időn belül meg is lehet valósítani. Emlékeztetett, az előző kormánynak több éve volt erre, de nem élt a lehetőséggel, ezért most pár hónap alatt kell hazahozni a magyaroknak járó sok ezer milliárd forintot. Nem kemény, csak őszinte akart lenni az osztrák kancellárral a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében, mondta Magyar Péter. A kormányfő a bécsi tárgyalásai után elmondta, hogy Christian Stockerrel előremutató megbeszélést folytattak a sok ezer magyar családot érintő súlyos problémáról, amelyben a gyors megoldás mellett a felelősök megtalálását is szorgalmazza. Bejelentette, hogy hétfőn megkezdi munkáját a helyzet feltárására létrehozott Magyar-Osztrák Bizottság. Embercsempészés miatt egy magyar férfi is felkerült az európai legkeresettebb bűnözőit felsoroló listára. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint a 33 éves Sándor falvai embercsempész társaival legalább 100 illegális migráns Európába jutását segítette, amiért 10 év szabadságvesztésre ítélték. ám a büntetés végrehajtása elől feltehetően külföldre szökött. Az Europol idei kampánya a legalább 5 éves büntetésre ítélt, de még szabadlábon lévő bűnözőkre összpontosít. A nyomozók a lakosság segítségét kérik a szökevények felkutatásához. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt.
Közlekedés.
Az M0-ás autó déli szektorában Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleseteztek. A 16-os kilométernél sávzárásra és 6 kilométer torlódásra kell készülni.
Időjárás.
Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk, a szél sokfelé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható, a hétvégén akár már 30 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc van, ez itt továbbra is a Nemzeti Sportkör Kovács Erikával, Székely Dáviddal és Álpap Istvánnal, és ugye beszéltünk már hogy az Aston Villa győzelméről az Európa Liga idei sorozatában, és itt a hírekben hallhattuk, hogy Nagelsmann rábeszélte Manuel Neuert, hogy szálljon be a világbajnokságra utazó keretbe. Most azért maradjunk annyiban, hogy legalábbis a Bajnokok Ligája sorozat vége felé a két elődöntő közüli első mérkőzésen azért mondjuk azt a Neuert nem biztos, hogy én örömmel meghívnám, amilyen formában akkor játszott, ha ezt képest a második elődöntőre, ugye a PSG ellen fantasztikus formai lavultást mutatott, de mondjuk tény is, hogy ki lenne jobb kapus most a német válogatottban helyette,
Miután már Ter Stegen sincs, aki egy időre azért átvette, vagy átvehette Neuer helyét, így azért megértem én Nagelsmannt, mert Baumann, bizonyos Baumann lett volna az első számú kapus. Hát Neuer szerintem inkább egyfelé ilyen pszichofegyver, mert azért ha én csatár vagyok, akkor nem biztos örülök, hogyha egy az egyezésnél Neuer jön szembe, eleve ezeket a szitukat az egyik legjobban oldja meg még mindig. Másfelől nem beszéltem még Edwin Lacival, de ő biztos azzal fog fölhívni, hogy most nyertük meg a világbajnokságot, mert körülbelül valami ilyen lesz a véleménye.
Nem az lesz a véleménye, mint a Freiburgnál tegnap.
Nem hiszem. Ezzel együtt azt értem, amikor egy ilyen csúcstorna előtt valaki mégis hajlik. Most nekem eszembe jut mondjuk Kásás Tamás a londoni olimpia előtt, azt a ciklust ő medencén kívül töltötte, már válogatott medencén kívül töltötte, de aztán hogy nem tavasszal mégiscsak sikerült dűlőre jutni kemény DNS-re, és őt ötödikek lettünk, de mégiscsak az olimpiára azért csak elment, mert az egy egyszeri esemény, egy nagy közös felkészüléssel, és Neuer ugyanezt
bevállalta. Jó, de nem csak ő lesz ilyen korának, tehát azért az elmúlt napokban sok ilyen, nem az, hogy meglepő, de mindenképpen... Például Neymar, Modric, tényleg azért hallhatunk...
De mondjuk egy Modric az lepett volna meg, ha nincs ott a VB-n, vagy Ronaldónál az lepett volna meg, ha nincs ott, Messinél főleg. De Neymarnál egyáltalán nem volt önmagát. De Neymarnál aztán főleg nem volt önmagától való, hogy ott lesz a VB-n, és valószínűleg, hogyha még az is lehet, hogyha csak 22-es keretek vannak, mint régen, akkor Neymar nem is lenne ott, de azért ezek a mostani Covid utáni bőkeretek már lehetőséget adnak egy kicsit nagyobb sakkozásra, és Ancelotti meg szerintem úgy volt vele, hogy inkább berakom, mint hogy nem rakom be, aztán utána ezt hallgathatom folyamatosan, hogy miért nincs ott Neymar, úgyhogy így azért még mindig egy van ott.
Mi volt a motiváció szerintetek valóban Neymar csapatba helyezésére? Elsősorban a Nimbus?
Hát szerintem a 14-es világbajnokságon a németek elleni elődöntő himnusza az pontosan megmutatja, hogy brazil futballistának Neymar mit jelent. és ha Neymar ott akar lenni a válogatottban, akkor ő ott lesz. Ugye volt márciusban egy, amikor kimaradt, az egy elég komoly jelzésérték volt, láttuk is a videót, hogy hogyan reagált arra, hogy behívták, nyilván teljesen más mentalitás, mint
már mi. A sírásra gondolsz most?
Igen, tehát hogy neki is sokat jelentett, szerintem biztos, hogy ösztönzően hat az egész csapatra. Ez nem azt jelenti, hogy a brazilok meg fogják nyerni a világbajnokságot.
Most de a azért, németek fogják.
Azért ezekkel, hát meglepne nem a franciák, hogy a spanyolok nyernék de egyébként, de a...
De azért a veteránok VB-je lesz ez? Mert azért egy olyan generáció, szerintem most már végérményesen mondhatjuk, hogy köszön el, ugye ezt már nagyon sokakra mondtuk ezt az előző VB-n
is. Már Katar, sőt, igen, már itt van, már Oroszországban
is ezt mondtuk. Jó, de most valószínűleg tényleg, tehát nagyon nehéz lenne mondani, hogy,
hát
hogy
nem. Nem is róluk fog szólni. Persze. Már. Szerintem már nem róluk fog szólni.
Jó, hát nyilván nem feltétlenül szakmailag, de az, hogy a jelenlétükkel még hát nem tudom, egy ilyen farewell lesz bizonyos szempontból egy ilyen...
Meg mit mondtál, pszichofegyver? Ezek mindaz, mind az szerintem pszichofegyverben.
Mindenesetre a brandet, amire a FIFA olyan büszke, a brandnek nagyon jót tesznek, tehát az biztos, hogy egy világbajnokságot úgy nézni, hogy csak most fogalmam sincs, hogy milyen horvát válogatottat fogunk ezen a VB-n látni, de nálam kevesebb fogalma is azért jó pár embernek van erről, de a Modricot ők is ismerik, és amikor azt mondják, hát ott a Luka Modric.
Amikor tessék. Azt mondjuk, hogy a háttérbeszélgetések sokszor jobbak, mint az, ami a frontfalában, az ennek simán el tudom képzelni, tényleg a Gianni Infantino így néhány helyen azt mondja, figyelj, mindenképpen, tehát legyen, mert nekünk ez a FIFA-nak meg az egész nemzetközi labdarúgásnak ez az érdeke, hogy ott legyen.
Van itt annyi olyan ország, amelynek olyan túl sok keresnivalója nincs egy VB-n, és ez a 48, az már tényleg, én már 32-vel úgy voltam, hogy egy dolog miatt pártoltam a 32-t, mert legalább a kettőnek a többszöröse, és egy igazságos, egyenes kieséses szakaszt lehet lebonyolítani, de most megint eljutottunk egy olyan létszámig, ami csak ebben nehogy az legyen, hogy akkor mindjárt 64, mert az, is
a hát,
tudom, mert az is a kettőnek a többszöröse, és akkor lassan már egy VB 4 évig fog tartani, itt lefújják az előzőt, és kezdik 5 kontinensen a következőt, és 128-as
ebből a szempontból döbbenet, hogy 3 meccset játszanak Dél-Amerikában, ezzel Dél-Amerikát kipipálták,
ja. Igen.
A többi Európa-Afrika kipipálva, és akkor Szaúd-Arábia meg tudta kapni a 34-est.
Igen.
Tehát igen. Az egész erről szól, én szerintem végtelen felháborító.
Én már egy ausztráliai VB-t nagyon szeretnék látni.
Most már az jön legközelebb.
Tudom.
Nőit ezt rendeztek nemrég.
Igen. Meg utánpótlást Új-Zélandon, ugye?
Igen. Na hát ez valóban tényleg ezek a helyszínválasztások, meg ahogy ezek történtek, ezt hagyjuk is inkább, mert ez tényleg a vicc kategória volt. Na jó, meglátjuk, hát ugye most azért, és ha már egyébként szóba kerültek ezek a csapatok, azért még nagy válogatottaknak a csapat bejelentése még hátra van a következő hetekben, úgyhogy biztos, hogy
Harry Kane
például érdekes, hogy nyilatkozott, pont mondta azt, hogy szerinte most olyan állapotában van ez az angol válogatott, hogy most és végre és tényleg. Nyilván benne óriási az és ugye többször mondtuk már vele kapcsolatban, hogy hát, ugye, azt nem mondom, nem merem kimondani, hogy megfogja, de csak kimondtam azért, de hogy láttuk már azt, hogy miközben szakmai erényei alapján tudjuk, hogy egészen fantasztikusan jó futballista, és ő most kifejezetten azt nyilatkozta, hogy nagyon várja már, hogy meg, mint a, gyakorlatilag tényleg a versenylovak a karámban, hogy elindulhasson ez a
most
csapat.
A 48-as, ugye 12 csoport van, olyan gyenge csoportok vannak, hogy ez a VB, ez aztán tényleg akkor kezdődik, amikor a csoportoknak már vége, sőt, talán még utána egy körrel, tehát itt nyugodtan lehet csapatot építeni, formába hozni, az más kérdés, hogy akkor meg nagyon ott kell lenni, amikor a 16-tól 4 meccs az élet, mert aki ott tud 4 meccset nyerni, vagy 4-szer tovább jutni, mert végül is erről van szó, az biztos, hogy egy bitangerős csapat.
És aki ilyen sokáig fogja tudni valóban.
Egy átlag flowból nem lehet megoldani, ahhoz tényleg rettenetesen jó csapatnak kell lenni. Nem véletlen, hogy világbajnokságot sohasem nyer outsider. Világbajnokságon vannak marokkók a négyben néha, meg törökök, meg hát előfordul, de már a döntőbe sem, és világbajnok pedig még egyszer sem volt olyan csapat, aki
hát ehhez képest volt a horvát csoda, egyfajta csoda, maradjunk ennyiben.
De az a horvát, az tele volt világklasszisokkal.
Egyértelmű, csak azt mondom, hogy igen, őket se gondoltuk volna régebben, ugye a nagy futball nemzetek közé, de felnőtt egy olyan generáció, amely kibírta ezt a hosszú terhelést.
Nem is volt ilyen ország, úgy nehéz.
Igen. Jó, akkor te is nagyon jól tudod, hogy a voltjuk, igen.
Jó, hát ez csak.
Jó, a volt Jugoszlávia.
Csak a rendkedvére.
Majd rá,
de a volt Jugoszlávia sem került be döntőbe.
Azt sikerült be döntőbe, van. Így van. Na, szóval azért mégiscsak itt vagyunk. Viszont akkor a Kane vágyaira gondolok, akkor azt mondod, hogy abszolút nem szólhat bele, mondjuk egy ilyen spanyol-francia, nem tudom, hát ezek szerint egy spanyol-francia döntőt jóshoz, ha úgy alakul.
Hát most az Ágrajztól függ, meg valamit, tehát azért ezt nehéz megmondani, van 5-6 válogatott, amelyik megnyerheti. Én azt mondom, az angol nem tartozik közé, Egész egyszer azért, mert nincsen olyan kapusa, és nincsen olyan védelme. Tehát elől a hármas az nagyon rendben van, látjuk Szekát, ami ott a visszatért a sérüléséből, szerintem jelen pillanatban a világon nincsen sok nála jobb formában lévő labdarúgó. Harry Kane a semmiből is gólt tud szerezni. Tuchel nyilván olyan szövetségi kapitány, aki abszolút mértékben képes lehet. Azért középpályán is nagyjából megvannak az angolok, de én azt gondolom, hogy ha Ben White-ot is vissza kell hívni, mert nincsen nagyon jobbeked, Trent Alexander-Arnold azért nem feltétlenül futja azt a formát. Ha mindent így megnézzük, szóval hátul gyenge az angol válogatott, és vagy túlbiztosítja miatt a végét a csapatnak, és akkor a támadásban nem lesz olyan erős, hogy a Southgate így eljutott két EB döntőig az angolokkal, de nem nyerte meg egyiket sem. Én azt látom, hogy a spanyolban, a franciában, de azt mondom, még a portugálban is.
Én ezt tavaly mondtam a nemzetek döntője után.
Én még argentin is, bár ott nyilván kérdése, akkor messzire mennyire kell építeni nélküle, mit tud, mert azért az MLS az hát nem sokkal erősebb, mint az NB1 szerintem. Nekem Marokkó egyébként. Tehát én azt mondanám, hogyha egy olyat kell, aki nem ez a klasszikus, szóval a marokkói válogatott elképesztően sok van.
Én a norvégot
és mondja a norvégi, tehát ezt nehéz egyébként így előre megjósolni.
Hogy valami meglepetéstőségem.
Ami, nem annyira motiváló.
De ezek nem nyerik meg, tehát arra nem jók.
Ami nem annyira motiváló, amit most a Leo mond, hogy hát akkor lejátszanak 70 meccset kb. És utána kezdődik a VB.
Ez fog történni.
Ami igaz. Tényleg de az, hogy fura ezt topirájékat, meg Curaçaót, meg ezeket nézni.
Lenny Joseph
csomó NB1-es futballisten kijutott végre. Több NB1-esünk van, mint legutóbb.
Duarte,
ez a rész
Lenny Joseph.
Poénos, de egyébként tényleg viszont onnantól kezdve, hogy megvan a 32, mindegyik meccseni lesz. Mert egy meccsen, ugye a foci az a sportág, ezt sokszor mondtuk már, ellentétben a kosárlabdával, a kézilabdával, ahol a nagyon jelentős különbség sem jön ki feltétlenül. Tehát kéziben kijön. Fociban sokkal inkább tud X-es lenni egy meccs.
Ja, néha ott is kijön, de ott nem jellemző.
Jéggorokban is kijön.
Jéggorokban is kijön. Tehát, hogy, és itt pont emiatt azért az egyenes kieséshez szakaszos meccsek, azok szerintem hoznak egy-két pikáns dolgot. Én a March Madness-t ezért imádom, hogy az észak-amerikai kosarasok bajnokságát, aminek egy ilyen egyenes kieséshez szakasz a vége, mert ott tényleg őrület van, és az a nagy játék, hogy tipped meg a teljes főtáblát, és általában a második kör végre már senkinek nincsen meg minden, szóval itt is így lesz egyébként. És jó, hogy van foci VB-nk, tehát azért az egy...
Mindjárt kezdődik.
Most ez egy jó nyár lesz nagyon.
Igen, lesz bőven nézivaló, de ha már Lenny Josephet és a NB1-et szóba hoztad, akkor ugorjunk is vissza egy picit, egy kontinens nyit ide hozzánk, mert hogy azért most, hogy nyilván megvan lezárult ugye a Fizliga, és tudjuk, hogy alakult a dobogó, és a többi, már az építkezéssel foglalkozik mindenki nyilván a következő szezonra. Hajal Tamás nyilatkozott ugye a Ferencváros jövőjével kapcsolatban meglehetősen diplomatikusan, hogy egyelőre kivár a Ferencváros az átigazolásokat illetően. Szerintem majdnem mindenki egyébként, mert elég nagy a bizonytalanság nyilván az NB1 az első osztály jövőjével kapcsolatban. Ez persze nyilván Robi Kinnel kapcsolatos kérdéseket is felvet, és szinte egyetlen dolog tudható, hogy Abu Fani valószínűleg megy. Tehát ez amit tudni lehet.
Lesznek ott mások is, akik
nyilván mennek. Lesznek.
De igazából szerintem emögött csak az a lényeg, hogy mert ez így rendben lévő, hát persze, hogy kivár, meg persze hogy megvárja, hogy mi lesz a szerencsejáték RT-vel, közvetítéssel, általában mi fog történni a magyar sport körül.
Szinte minden csapatnak ez az első szám, hogy ezt tudja.
Igen, csak pillanatokon belül Európa Liga selejtezőt kell játszani, mondjuk a Fradinak, a Győrnek BL selejtezőt kell játszani. Nyilván, ha játékosokat kell eladni, vagy a keretet alakítani kell, az rendben lévő, mert az nyáron ilyenkor szokott történni, csak ilyenkor az már történik. Tehát ilyenkor egy normális csapat már ilyenkor tudja, hogy nagyjából kikkel vág neki a következő idének, most pedig nem. Úgyhogy ebből a szempontból én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz például a négy magyar kupacsapatnak az európai selejtezős rajtja, mert most pont egy olyan felállás van, amiből egyébként úgy normál esetben nem olyan eszement bravúrok árán is létrejöhetnek két magyar alapszakasz vagy ligaszakasz résztvevő, mert a Fradinak olyan erős a koeficiense még akkor is ugye, hogyha nem bajnoki ágán van az Európa Liga selejtezőnek, de kiemelt lesz gyakorlatilag szinte végig, azt hiszem, a Győr meg a BL-ből indul, tehát a Győr a BL-ből indul, és potyoghat lefelé, az még mindig megérhet egy alapszakasz, hiszen tavaly is majdnem főtáblás lett, úgyhogy nem a BL-ből indult, és azért még erősebb csapat, mint tavaly volt. A mostani Győr, csak kérdés, hogy kit tart
meg. Ezt akarom mondani, mert az már egészen biztos.
Fiatal magyar válogatottak, jó légiósok, hát ha van kapó.
De hát azt tudjuk, hogy azért játékos a Vitális Milán, legalábbis Filipovics Vladán bejelentése okán egyértelműen úgy tűnik, hogy valószínűleg elhagyja nem csak ezt a csapatot, hanem Magyarországot is, és egy erősebb bajnokság felé menedzselni a játékosát. Ez a dolgok rendje, Era?
Nyilván. Nyilván, egyébként ezen gondolkoztam az előbb, mikor az angol csapat, vagy az angol válogatottról beszéltél, hogy miközben a Premier League milyen erős, annak az országnak a válogatottja azért nem annyira erős. Vagy
nem, szóval, azt mondom, nem annyira erős, de csak hogy az angolok nem, mentálisan nem.
Akkor úgy mondom, hogy amennyire kiemelkedik a bajnokság, az annyira igaz, a válogatott a nem.
Hoki sem mindig az USA meg a Kanada
nyilván,
nyeri.
De nyilván ezzel, tehát senki nem mondja egy fiatalnak, hogy próbálja ki magát, csak olyankor mindig ott van, hogy akkor mi lesz, de én is azt gondolom, hogy mennie kell Vitálisnak, vagy szóval, hogyha van olyan kérője, akkor mennie kell.
És hol látnátok őt? Tehát azok alapján, a képességek alapján, amit most leginkább ugye ennek a szezonnak a második felében láthattunk vele kapcsolatban. Mi lenne az, ugye itt szoktunk ilyenkor, hogy hova passzolhat, hol fejlődhet, hol nem kispadozni
én
fog.
Én a Bundesligát mondanám. De tényleg.
Én is.
Egy középcsapat? Egy Bundesliga középcsapat? Vagy
egy
mondjuk
Freiburg.
Egy
Freiburg.
Oké. Okay.
Na. Na, tényleg, abszolút. Ja. Uh-huh. Na, itt ugye az a nehéz, hogy tényleg, amit Leo mond, hogy ez most egy történelmi lehetősége a magyar futballnak, hogy két csapatunk legyen, és itt teljesen mindegy, hogy melyik sorozatban. De a lengyeleknek azért erősödött most egy csomót a koeficiensük, mert a konferencia ligában ott vannak megállás nélkül három csapattal. Mi nekünk...
De az elmúlt... a nyolcba, tehát úgy ott...
Ja. De a Győr is, ha ott van a főtáblán, akkor biztos, hogy szerezne annyi pontot, hogy menjen legalább a 24. Tehát abban egészen biztos vagyok. Bejutni oda a nem bajnoki ágon, úgyhogy igazából nem lehet egyet sem hibázni, nagyon nehéz. Egyébként a Rapid nem volt utána olyan nagyon extra a liga szakaszban sem, ezt azért mondjuk el. Én attól tartok, hogy bármennyire is ez egy történelmi lehetőség, a Győrt azt szét fogják vásárolni, és mondjuk, ha megnézzük a mostani kisvárdai kezdőt, és hogy mi lesz mondjuk a BL selejtező első meccsén, ha hat helyen nem lesz más,
már
akkor egyben sem.
Már Győr kezdő.
Úgy, tehát a legutóbbi fordulóban.
Én is, hogy
Kisvárdán, hogy felállt a Győr. Szerintem, és ez viszont nem segít. Tehát most, és akkor még az, hogy Borbély marad, nem marad, most ugye úgy tűnik, hogy marad. Ez alapján sem lesz egyszerű, ha megy, akkor még nehezebb lesz. Én nem nagyon, tehát az azért nehéz lesz még így is, hogy meglegyen. A Fradira visszatérve, ott viszont én nem teljesen értem, hogy a Ferencváros mire vár ki. Tehát ha az a kommunikáció, hogy mi ezt piaci alapra helyeztük, annyi bevételünk van Európából az UEFA-nak köszönhetően, plusz még eladtuk Total
Excel-t. És mikor lenne, ha
eladtuk
nem most?
Varga Barnabást. Akkor egész egyszerűen mi az, ami azt mondatja az emberre, hogy ki kell várni?
Tehát most a legnagyobb pénztárcai klub mehetne a piacon, és most elkezdhetné begyűjteni egyet, a játékosokat.
Hát azért mondjuk egy Trabzont, ha megkapsz, vagy egy Besiktást az Európa Ligába, ott nem feltétlenül te vagy az esélyes. Tehát, hogy
nem a te pénztárcád
az. De ott is van
esélyes.
A védőháló, hogyha egyet...
Nem, most én a magyar élvonalról beszélek, hogy a legnagyobb pénztárcai klub azt mehetne, és elkezdhetne begyűjteni akár egyéb csapatoktól is a magyar bajnokságból.
Igen, csak ez a Győr most olyan jól teljesített, hogy már nem a Fradi lesz a mérce, hanem onnan még följebb is mehetnek.
Igen. Ahova nem adták el a téli átigazolási időszakban a játékosokat, akiket vittek volna nyilvánvalóan,
hát
azok most már valószínűleg nem a Fradira várnak, mint kérőre, hanem egyéb európai bajnoki.
Pedig a Fradinak magyarokra is szüksége lesz. Most még inkább.
Hát,
most
igen.
Még inkább.
De most ez egy érdekes kérdés, hogy ezzel mi lesz. És ugye,
már a magyar szabály?
Hát persze, hiszen nincsen sportvezetés jelen pillanatban. Úgy meg nehéz azt mondani, hogy akkor most... Tehát mi van, hogyha az NSM is szabály, ez nem lesz, és csak az 500 millió forint lesz továbbra is, amit
hát ez
a,
egy azon
az
100 millió kérdés közül szerintem, amelyek most nyitottak. Tehát.
Hát, ez egy teljesen jogos kérdés.
Igen. Na de ezért vár ki a Fradi, nem?
De a Fradinak nem kell kivárni, mert Fradi egyrészt az akadémiát tekintve, tehát a Fradi szerintem az a csapat, amelyik ha megnézzük, hogy mennyire jól teljesített Európában, mennyi győzelme van, mennyi bevételt szerzett, akkor elven nem kéne. Uh-huh. Én ezért nem értem. Tehát pont ez a fajta előny, amit a Fradinak most kellene kihasználni, ehhez képest az MTK jelentett be egy cserét, és lett egy új ballábas belső védője tegnap. Tehát én azt vártam, hogy itt azért ennél gyorsabban lesznek dolgok, már csak azért is, mert első fordulós, tehát július, nem is tudom, hogy jön ki.
6-7, valahogy így.
Nem is tudom, de már nagyon hamar elkezdi a BL.
A
július 8-án van az első Európa Liga selejtező a Fradi. Hát azért az mindjárt itt van.
Uh-huh. Igen.
Tehát ahhoz, hogy te keretet akarsz összerakni, és oké, az első fordulóban...
Lenni Josefép elődöntözik a VB.
És kivel fogják ezt a keretet összerakni vajon? Robi Kinnel, vagy nem? Kinnel?
Most azt mondom, hogy Kinnel.
Erre? A női megérzésed mit?
A női megérzésem nem tudom, majd...
Kín maradásának jót tett, hogy nem lett bajnok a Fradi. Szerintem, tehát a...
Hogy benne maradt egy éjség?
Nem a kínben, hanem a kín kapósabb lenne, ha még ha megint ha újra bajnok a Ferencvárossal,
meg kupagyőztes, és Európa Liga.
A Celtic egyébként nagyon adná magát, ugye ott Martin O'Neill-el egy őrült utolsó forduló, meg utolsó hétőt volt az a kezdéses 11-eses nagyon fura hétközi forduló, és utána nyertek, és ez a bajnok lett a Celtic megint, de Martin O'Neill azért öreg, tehát ő ezt nem annyira azt mondta, hogy ezt élvezi, de nem biztos, de nem tartom kizártnak, hogy rábeszélik, hogy maradjon. Ha az a pad az nem nyitott, akkor valószínűleg Keane sem akar mozgolódni. Azért Budapest...
Ha elvesztették volna a Hertz ellen a végét, akkor lehet, hogy már Keane...
Akkor valószínű már megy a mozgolódás. Lenne. Bár ha jól tudom, akkor azért nem volt szomorú, hogy a Celtic bajnok lett.
Világos.
De azt szerintem egyébként egy jó... Jó ugródeszka lenne neki, mert nyilván a vége az neki is az, hogy a Premier League-be kerüljön. Így viszont szerintem marad. A kérdés, ez a Fradinak mennyire jó?
Jó, hát ezt most nem tudjuk, hogy Robbie Keane ott megye vagy marad, de akiről már biztosan tudunk, hogy a következő szezonban, ha már kisvárdai keret szóba került, hogy oda igazolt, Révész Attila leigazolt a Szupka Attilát újra. Hát mi szóltak
ehhez? Ott volt, tehát úgy
leigazolta. Azt mondom, hogy újra.
Hogy a padra.
Persze.
Hát ez a Révész...
Hát tél, hova máshova tudtam volna?
Én imádom a Révészt, ez az elmúlt években más se csinál, csak azon töri a fejét, hogy most akkor ki legyen az edző, aztán ha nem talál, akkor
majd ő. Akkor ő.
Ha talál, akkor mondjuk meddig ő.
Igen.
Mert előbb vagy utóbb újra leül, tehát most megint az lesz, hogy most sokkal...
Most elmondta állítólag, hogy most már ő nem. Tehát, hogy ő most már tényleg, ezt is egy hosszú cikkben olvastam, hogy ugye két agyinfarktus után már most Révész Attiláról beszélek, ő egészen más típusú, stílusú dolgot akar, neki most már valóban hátra kell lépnie, és nyilvánvalóan ugye a klubigazgatói feladatok csak.
Mert ott nincs idegeskedni való semmi.
Igen, hogy halányogott, igen.
Na minden esetre Szupka Attila, hogy nyilván ismeri a közös munkát Révész Attilával, amire mindenféle fajta véleményeket hallunk, de minden esetre az biztos, hogy Révész Attila azt mondja, hogy a bemaradásunk garantált, tehát, hogy kiesni nem fogunk. Ez azért egy nagyon bátor mondat, nem?
Realista. Szerintem realista teljes mértékben. Hát most már egy csapat esik ki, egy osztályozózik, egy olyan ellen, amiknek nem lehet egyetlen idegen légiósa sem. Ugye azért most ezzel, hogy csak egy esik ki, ezzel nagyjából kinyírták az izgalmakat a végén. Tehát, hogy ez így, hogy...
De Révész nem erre gondolt. Én tehát sem hiszem, hogy erre gondolt. Nem, még csak nem is a 11. helyen osztályozóval bemaradni,
de azért hanem... biztos ez is benne van, hogy most azért van két feljutó, Vasas, Honvéd, ezt majd meglátjuk, hogy milyen. Ez a Kisvárda, ez nem, tehát itt azért jó szakmai munka folyik, lehetőségeik is vannak, hiszen kiemelt akadémia, igen, azon a részén az országnak nem sok van, tudnak azért egy csomó pénzt átcsoportosítani, hogyha éppen arról van szó, ahol éppen kell. Szerintem is azért
és valószínűleg fognak is, úgyhogy hát meglátjuk minden esetre mi itt ma a hazafutásban még megpróbáljuk elérni a frissen kinevezett Szupka Attilát, reméljük az ő véleményét is hallhatjuk. Köszönöm szépen Kovács Erikának, Álpa Pistának és Székely Dávidnak, ez volt a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
It's 12 past midnight, don't close your eyes, your soul's up alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care, just be aware that you'll have to share. I want your love, I want it tonight. I'm taking your heart, so don't you fight. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy, your favorite dish. Come back to the middle and round again. I'm gonna be there till the end. 100% pure love. From the back to the middle and round again. I'm gonna be there till the end. 100% pure love. You saw a brand new high, thought that you could fly. Did I hear you cry, or did you like the ride? You call my name again, no it's not a sin. I want your love, I want it tonight. I'm taking your heart, so won't you fight. I'll be your answer, I'll be your wish, I'll be your fantasy, your favorite bitch. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end. 100% pure love. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end. 100%
have to run away. You'll always have a friend to play. You'll never go out on your own. In me you will find a home. Home. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end. 100% pure love. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end. 100% pure love. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end. 100% pure love. From the back to the middle and around again, I'm gonna be there to the end. 100%
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A címvédő Fradinak idehaza kis túlzással alig akad ellenfele. A bajnoki fináléban ezúttal a közel egy évtized után ismét döntős BVSC lepheti meg a zöldfehéreket. Ferencváros BVSC női vízilabda bajnoki döntő első mérkőzés élőben 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Mint azt mindannyian tudjuk, már május 30-án a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Történelmi felvezető sorozatunkban 2017-hez érkeztünk, a Real Madrid és a Juventus döntőjéhez. Cseri és Mendegúz összeállítása következik.
Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
A 2017-es Bajnokok Ligája döntőjében megvédte címét a Real Madrid. A Juventus 3 éven belül másodszor esett el a trófeától. Olasz csapat azóta nem volt a fináléban.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are.
Spanyol zenéhez spanyol BL győztes. 2017-ben adta ki Luis Fonsi és Daddy Yankee a Despacito slágert, abban az évben, amikor a Real Madrid ismét bezsebelte a BL trófeát, sorozatban másodszorra. Na de hogy jutottak el a döntőig a csapatok?
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
A 2015-16-os idényben a Real Madrid szárnyalt. Megnyerte a Bajnokok Ligáját, viszont a spanyol bajnokságban a második helyen zárt egy ponttal a Barcelona mögött. Olaszországban akkoriban egyed uralkodó volt a Juventus. Massimiliano Allegrivel magabiztosan lett bajnok 91 ponttal, 9-szel megelőzve azt a Napolit, amely akkor torony magasan szállította az akkori gólkirályt, a 36 gólos Gonzalo Higuaint. A Juventus a 32. bajnoki címét szerezte, a BL-ben viszont már a 8. döntőben búcsúzott címvédőként. A 2016-os 17-es bajnokok ligája idényben 78 csapat indult és 3 selejtezőkört, valamint egy rájátszást játszottak a csoportkörös küzdelmekért a csapatok. Természetesen a nagyobbak, mint a Real Madrid és a Juventus rögtön a csoportkörben kezdtek. Az előző szakaszt csak azért érdemes megemlíteni, mert ott képviselte hazánkat a Ferencváros. Igaz, már az első párharcát elbukta az albán Partizani Tirana ellen 2-1-es döntetlen utáni 11-es párbajban. Visszatérve a két döntősre, előbb a Real Madridra. A spanyol csapat a Dortmund Légia Varsó Sporting 4-esbe került, és nagy meglepetésre a csoportot a Dortmund nyerte veretlenül 4 győzelemmel és 2 döntetlennel. Veretlen volt egyébként a Real is, amely 3-3 győzelmet és 5 döntetlent zsebelt be. A folytatásban a Napoli ellen könnyen 2-3-1-es győzelemmel jutott tovább, a negyeddöntőben pedig őrült párharcot vívott a Bayern München ellen. Az első mérkőzést 2-1-re nyerte Ronaldo duplájával, a visszavágó pedig igazán emlékezetesre sikerült. Nekünk magyaroknak is, hiszen a játékvezető Kassai Viktor volt, aki döntéseivel nem lopta meg magát a Bayern München szurkolók szívébe. A mérkőzés előtt Gareth Bale lesérült, így felbomlott a Real Madrid félelmetes duója. A három támadós felállást Zidane kénytelen volt leváltani a 4-4-2-re Ronaldoval és Benzemával elől. A Bayern München pedig az addigi legidősebb BL csapatot küldte pályára, a kezdők átlag életkora 30 év, 116 nap volt. Az első fél időben még nem született gól, a másodikban aztán az 52. percben Robbent buktatta Casemiro, a 11-est Lewandowski váltotta gólra. Aztán a 76. percben Casemiro beadását fejelte kapuba Ronaldo, ezzel már 1-1 lett az állás. Minden adott volt egy remek rangadó nagy hajrájához, főleg úgy, hogy ismét vezetést szerzett a Bayern Ramos öngóljával. Aztán jött az első igazán nagy mértékben azóta is vitatott játékvezetői döntés. Kassai kiállította Vidált egy második sárga lappal annak ellenére, hogy szerelése egyértelműen labda volt. Aztán a hosszabbításban következett egy még ennél is nagyobb hiba. Cristiano Ronaldo méteres-lesen kapott labdát, amiből gólt szerzett, és megadták. Aztán megszületett a Real Madrid harmadik gólja is, szintén lesről talált be Ronaldo, a negyediket pedig Asensio rúgta. 4-2-re nyert a Real Madrid, de ez a negyeddöntős mérkőzés azóta is az egyik legvitatottabb meccsek között van a BL történetében. Az elődöntőben a Real Madrid ismét kibabrált az Atletico Madriddal, amelyet egy évvel azelőtt a döntőben győzött le. A 2017-es párharc hőse Ronaldo volt, aki az első meccsen szerzett mesterhármasával biztosította be a döntőbe jutást, ahol a Juventusszal találkozott. Az olaszok a csoportkörben a Sevillát, a Lyont és a Dinamo Zágrábot kapták ellenfélnek, és első helyen jutottak tovább 4 győzelemmel és 2 döntetlennel. A kieséses szakaszban először a Porto volt az ellenfél, 3 gólos előnnyel jutott tovább rajta, a negyed döntőben pedig egy 3-0-ra megnyert meccsel és egy gól nélküli döntetlennel ment át azon a Barcelonán, amely előtte minden idők legnagyobb fordítását vitte véghez a PSG ellen. Az elődöntőben meglepetésre bejutott a Monaco, amely viszont nem jelentett akadályt a Juventusnak. A torinói gárda előbb 2-0-ra győzött, majd a visszavágon 690 perc után kapott ismét gólt a BL-ben. De a bejutás a döntőbe így sem volt kérdés. Korábban említettem, hogy a Real Madridnál az előző idényben több edzőváltás is történt. 2015 nyarán a Real-al BL győztes Carlo Ancelottit leváltotta Florentino Perez elnök, aki azt válaszolta egy kérdésre, hogy nem tudja, mit csinált rosszul Ancelotti, de a Real Madridnál nagyon magasak az elvárások. Ancelotti utódja viszont ezeket nem tudta beváltani. Rafa Benitez csapata a harmadik helyen volt a bajnokságban, amikor Zinedine Zidane lépett a helyére, aki előtte Carlo Ancelotti segédedzője, majd a Castilla vezetőedzője volt. Amikor átvette a csapatot, nem voltak jók a kilátások a klubnál, de ő egy csapásra megváltoztatta a helyzetet. Nem vezetett be nagy változásokat, csupán a munkamorál változott és a játékos és edző közötti kapcsolat. Mélyen tisztelték őt Ronaldóék. Kialakította a bizalmat, ami oda-vissza működött, a taktikáját pedig Szigor helyett a bizalomra építette és a játékosok tehetségére. Marcelo úgy nyilatkozott róla, hogy pontosan átérezte, milyen nyomás van a játékosokon. Nem beszélt sokat, de mindig tudta, mit kell mondani. Zidane már az első idényében nagy sikert ért el a csapatával, bár a bajnoki cím épp hogy nem lett meg, a BL győzelem sikerült és a jól bevált recepten nem változtatott. Ennek volt köszönhető, hogy minimális keretbeli és taktikai változással jutott be 2017-ben is a döntőbe. A Juventus ebben az időszakban Európa legjobbjai között volt. Az olasz bajnokságban nem volt kérdés a meghatározó szerepe, az európai porondon pedig döntőzött 2015-ben, de akkor a Barcelona legyőzte. A csapat vezető edzője ekkor Massimiliano Allegri volt, aki 2014-ben került a klub kötelékébe, és az olasz szövetségi kapitánnyá váló Antonio Contét váltotta. A Barcelona elleni BL döntős vereség után Allegri kísérletezni kezdett, aztán hamar megtalálta a taktikát, amivel még sikeresebb tudott lenni a Juventus. A 3-5-2-es felállás nem volt akkoriban népszerű, de Allegri felismerte, hogy kiválóan tudja együtt szerepeltetni a híres védőtriót, Chiellinit, Bonuccit és Barzagit. A két szélső általában védekező típusú játékos volt, akik a kontráknál voltak erősek, középen pedig szintén részt vettek a védekezésben és támadásban is a box-to-box középpályások. A Juventus fiatal tehetsége Paulo Dybala pedig kellő szabadságot kapott, és remek előkészítő munkát végzett az előtte álló csatároknak. 2017-re szinte tökélyre fejlesztette az új technikát Allegri. Sokat fejlődött a játékos állomány is, néhány kiöregedő, Pirlo, Tevez, Evra és a klub akkor legértékesebb játékosa Paul Pogba is eligazolt. Helyükre tehetséges és később meghatározó játékosok érkeztek. Elég csak Dybala, Alexandro, Mandzukic, Cuadrado, Kedira, Higuain, Benatia, Dani Alves és Pjanic nevét említeni. Ha már az átigazolásoknál tartunk, érdekesség, hogy 2015-ben Mbaye Diagne is a Juventusnál futballozott, akit a nyáron az Újpest szerzett meg. Hát még ha az Újpest nem is, de a Juventus ott volt a 2017-es BL döntőben, ahol a Real Madrid ellen játszott a Cardiffi Millennium stadionban 65 ezer néző előtt. A Juventus kezdőcsapata. Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Dani Alves, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Alexandro, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic. A Real Madrid kezdője. Keylor Navas, Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Rafael Varane, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Karim Benzema és Cristiano Ronaldo. A Juventus 3-5-2-es felállásban lépett pályára, a Real Madrid pedig 4-3-3-asban. A döntő előtt kérdéses volt, hogy vajon Gareth Bale a Real Madridnál kezdő lesz-e, aképpen a döntőre épült fel a sérüléséből. Így helyette Isco kezdett. A másik érdekesség, hogy James Rodriguez még a cserepadra sem fért oda. Most pedig a Nemzeti Sport írása következik a mérkőzésről.
A várakozásokkal némileg ellentétben a Juventus kezdte nagyobb belánnal a meccset. Az első 10 percben előbb Gonzalo Higuain fejjel és távoli lövéssel veszélyeztetett. Majd Miralem Pjanic 18 méterről leadott életerős átlövését Keylor Navas óriási vetődése kitolta a jobb alsó sarok elől. Luka Modric sokáig takarta is a kilátást a kapus előtt, így igazi bravúr volt a kosztarikai játékos hárítása. A 20. percben azonban jött a hideg zuhany az olaszoknak, hiszen a jó kezdés után Cristiano Ronaldo megszerezte a vezetést a Real Madridnak. A lilamezes madridiak saját 16-osuk előtt szereztek labdát, majd a remekül megkomponált kontra végén Daniel Carvajal passza után a portugál sztár 15 méterről jobbal a jobb alsó sarokba belsőzte. 0-1.
Ez a gól a Real Madrid történetének 500. BL találata volt, idáig egyetlen csapat sem jutott még.
Annak ellenére, hogy a spanyolok első helyzetükből betaláltak, a Juventus nem esett össze, sőt, 7 perccel Ronaldo találat után érkezett a válasz, méghozzá egy csodagol formájában. Egy a 16-oson belülre ívelt labdát Alexandro kapásból középre emelt, ezt Higuain mellel átvette, majd Mario Mandzukichoz továbbított, aki a kapunak háttal egyet igazította labdán, majd ollózva a léc alá küldte. A 61. percben ismét vezetést szerzett a Real. Karim Benzema kevergetett a bal oldalon, Kroos lövését röviden rúgták el az olaszok, így Casemiro próbálkozhatott, közel 30 méterről eleresztett bombája pedig olyan szerencsésen, vagy az olaszok szemszögéből szerencsétlenül pattant meg Sami Khedirán, hogy a labda a jobb alsó sarokban kötött ki. 1-2. 3 percre rá pedig jött az újabb madridi csapás. Modric elment a jobb oldalon, estében az alapfonalról középre küldte a labdát, és a legjobb ütemben érkező Cristiano Ronaldo az ötösön belülről a hosszúba továbbított. 1-3, mintaszerű kivitelezés volt.
Ezzel a portugál Alfredo Di Stefano és Puskás Ferenc után a harmadik játékos, aki legalább 4 gólt szerzett a BEC per BL döntői során. És még egy kis statisztika. Cristiano Ronaldo pályafutása 600. gólját szerezte a klubjaiban és a portugál válogatottban lejátszott tétmérkőzésein pályára lépve.
A két gyors góllal a Real nagyon közel lépett a történelmi címvédéshez, főleg, hogy a csereként beálló Juan Cuadrado nagyjából 15 perc alatt 2 sárga lapot is begyűjtött, így a 84. percben a kiállítás sorsára jutott.
Jens Lehmann és Didier Drogba után a kolumbiai a harmadik labdarúgó, akit kiállítottak Bajnokok Ligája döntőben. Egyben ő az első cserejátékos, aki piros lapot kapott BL fináléban.
Sőt, a rendes játékidő utolsó percében Ronaldo sorfalról lepattanó szabadrúgása után Marcelo verte meg 1-1 az emberét a bal oldalon, majd lapos beadásával a 8 perccel korábban beszálló Marco Asensio okosan a kapuba helyezett, megadva a kegyelem döfést a Juventusnak és Buffonnak is. 1-4.
A 21 éves Asensionál fiatalabb labdarúgó korábban nem szerzett gólt BEC BL döntőben a Real Madrid színeiben.
A ráadásra már nem maradtak izgalmak. A Real Madrid 4-1 legyőzte a Juventust és megvédte címét. Nem mellesleg összesítésben már 12. alkalommal hódította el a BEC per BL trófeát.
És akkor néhány szó a mérkőzés egyéb részleteiről és a taktikákról. A döntőt a Juventus kezdte jobban, ez leginkább azért volt, mert az olaszok erőteljesen hagyatkoztak a szélsőkre, főleg Alexandro dinamikus felfutásai voltak veszélyesek bal oldalon, a Real Madrid pedig folyamatosan letámadta a torinóiakat, viszont a labdás játéknál óvatosabb volt. Kroos és Marcelo túl mélyen védekeztek, Isco pedig, aki inkább középpályán játszott korábban, jobb szélsőként nem igazán találta a helyét, gyakran visszább lépett, ezek miatt Ronaldónak és Benzemának is vissza kellett lépnie, hogy összekössék a játékot. A második fél időre Zidane kiküszöbölte ezeket a hibákat. Marcelo és Kroos feljebb lépett és közelebb játszott egymáshoz, ezzel blokkolva Dani Alves letámadását és széthúzva a Juventus védelmét. Az olaszok magas letámadása pedig fokozatosan kezdett a visszájára elsülni, a Real kihasználta a Higuain és Dybala által üresen hagyott területeket. Még egyszer, a 2017-es BL döntő végeredménye 4-1 lett a Real Madrid javára a Juventus ellen. A királyi gárda ezzel 4 éven belül harmadszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, Zidane pedig második BL trófáját nyerte a klubbal. Mindeközben a Juventus a 7. BL döntőjét bukta el, és máig az utolsó olasz csapat, amely idáig eljutott a rangos kupasorozatban. A döntőre így emlékszik vissza a Real Madrid akkori vezetőedzője Zinedine Zidane. Az ő gondolataival zárjuk sorozatunk mai részét, hiszen a következő részben is fontos szereplő lesz, amely a 2018-as BL döntőt dolgozza fel.
A pályafutásom legszebb pillanata a világbajnokság után a második Bajnokok Ligájai győzelmünk a Juventus ellen. Az, ahogy a második félidőben játszottunk, igazán szemedgyönyörködtető volt. Visszanéztem 4-5, talán 6 alkalommal. És mindig azt mondom, na, ez futball, tökéletes.
Most következőkben Szilágyi Dórától halljuk a Nemzeti Sportkrónikát.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Sportkrónika.
Újra Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője, visszavonul Dragana Cvijic, Manuel Neuer is tagja a németek VB keretének. Jó napot kívánok, Berelmese vagyok.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Subka Attila lesz a Kisvárda élvonalbeli labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Subka Attila következik, akit Jó András kérdezett.
Mikor dőlt el véglegesen, hogy ön veszi át a stafétát Révész Attilától?
Ez tulajdonképpen a tegnapi nap folyamán dőlt el, akkor beszélgettünk az Attilával. Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel az egy kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba, és ugye én két éve már itt dolgozom, mint az akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
Ugye a fiatal játékosokat említette, mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, egy évet dolgoztam, eredményes munka volt, én úgy gondolom ötödiket lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen tövéről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már tényleg meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
Boldog Tamás, a labdarúgó NB1-ben 9. helyen végzett Nyíregyháza vezetőedzője egyeztetett a klub tulajdonosával, és ígéretet kapott, hogy ütőképes keretet alakíthat ki a következő idényre. A többi között erről is beszélt az M1 aktuális csatornának az 55 éves szakember, aki október végén vette át az akkor még sereghajtó együttes irányítását, s végül magabiztosan tartotta benne az élvonalban. Boldog Tamást halljuk.
Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és hogy kicserülődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon nagy a mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonoshoz biztosított minket arról a támogatásról, vagy ő nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovic vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba.
Nemzeti Sport Krónika.
Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvijic, az FTC 36 éves világbajnoki ezüstérmes szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencváros erősítő beálló a montenegrói Buducnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert. A szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A női kézilabda bajnokságból még két forduló van hátra, a Fradi a második helyen áll, 2 ponttal a Győr mögött és 3 ponttal megelőzve a DVSC-t. A csapat egyik legjobbja, Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, s ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Lelik Rékát Csík Dániel érte el telefonon.
Elég nehéz szavakba önteni, hogy mi mindent adott nekem tényleg ez az elmúlt 3 év. Ugye én egy belgiumi kitérő után jöttem ide a Diósgyőrbe, és akkor még fogalmam nem volt, hogy jó döntést hozok el, hogy jó lesz ez nekem. Csak azt tudtam, hogy nagyon vonzó a közeg maga, és szerintem mondhatom, hogy eléggé túl teljesítette minden várakozásomat ez az elmúlt 3 év, és itt most nem csak arról beszélek, hogy nyilván egy sikeresnek mondható 3 év van mögöttem, de tényleg amilyen emberekkel találkoztam és dolgozhattam együtt, azt szerintem nagyon ritkán tudja az ember megélni, úgyhogy számomra ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy emberileg is nagyon sokat tudtam fejlődni, mint személyiségben, illetve a pályán is rengeteget.
Mire vagy a legbuszkébb az elmúlt 3 szezonból?
Arra, hogy amikor idejöttem, akkor Völgyi Péter kiemelte, hogy nincsenek fix játékperceim, és itt nem az lesz, ami a csatába, ami egy kicsit így olyan szinten rosszul esett, hogy senki nem gondolta, hogy az lesz, mint a csatába, mert tisztában voltam, hogy ez egy Euroliga szintű klub. Viszont évről évre szintet tudtam lépni, és tudott fejlődni a játékom. Minden évre kitűztem magamnak egy célt, hogy éppen mibe, és azt szerintem tudtam teljesíteni, és végül ami a legfontosabb, hogy felelősséget tudtam vállalni a tetteimért, úgyhogy ez külön öröm számomra.
És hát hosszú idő után meg is tudtátok törni a Sopronnak a gyakorlatilag egyeduralmát.
Pontosan, nyilván sok kudarc volt az elmúlt 3 évenben, de nagyon sok pozitív dolog és siker is, tehát tényleg egy nagyon érzelemdús hullámvasút van mögöttem.
Azt lehet tudni, hogy itthon folytatod, vagy ismét légiósnak állsz?
Annyit mondhatok, hogy külföldön fogom folytatni. Egyelőre még nem kívánok országot mondani, megvárom, amíg a csapat bejelent, ezt tiszteletbe tartom nyilván, közeli ismerősök már tudják, tehát nem titok, de azért nem küldtem a világgá egyelőre.
2 szűnnapot követően holnap a németek ellen folytatja szereplését a magyar férfi jégkorong válogatottan svájci elit világbajnokságon. Majoros Gergely együttese tegnap előtt 5-0-ra győzte le a briteket. A sérült Bartalis István helyére meghívott Nagy Krisztiánt, aki a britek ellen 2 gólt szerzett, Virányi Zsolt kérdezte.
Biztos, hogy nagyon kemény mérkőzések lesznek a következők. A németeket egyáltalán nem lehet félváról venni. Én úgy hiszem, hogyha a legjobbunkat teljesítjük, akkor azért Tamperében is sikerült elég közel kerülni, hogy megverjük őket. Így itt is megadhatjuk magunknak a legjobb lehetőséget ahhoz, hogy győzelemeskedjünk.
Nincsenek itt ugye az NHL-s játékosaik, tehát az észak-amerikai profi jégkorongligából nem jöttek, de már 2016-ban is az 58. percig 2-2 volt, és onnan kaptunk ki 4-2-re. Az végül a bemaradás szempontjából sorsdöntőnek bizonyult, és nem nekünk kedvezett. Te hogy éled meg ezt az alcsoportos világbajnokságot, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy most visszacsöppentél a csapatba, és Bartalis is már sérülése miatt vagy ott, de hogy ez jót tett neked, a lelkednek, az egész biztos.
Szerintem az, hogy bárki ezen a szinten játszhat, az nagyon nagy megtiszteltetés. Magyar jégkorongnak is nagyon sokat számít, hogy ilyen mérkőzésekkel tudunk felkészülni egy világbajnokságra, mint ahogy most a korábbi felkészülési mérkőzéseket tekintjük. Ez nem csak nekünk játékosoknak, hanem összességében még a később érkező fiataloknak is nagyon fontos lesz, hiszen nekik is az a céljuk, hogy a lehető legnagyobb vagy legmagasabb színvonalon tudjanak küzdeni, és ehhez meg kell adni a legjobb lehetőségeket.
Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra, így a 40 éves kapus is bekerült a keretbe azok után, hogy a hálóőr a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult. Köszönöm figyelmüket!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál még mindig a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Talán a vártnál egy picit hamarabb is, de megvan a Kisvárda új vezetőedzője. Ma délután bejelentették, hogy Révész Attila klubigazgatótól Subka Attila veszi át az előző idényben 8. helyezett csapat szakmai irányítását. A 2020-21-ben Kisvárdán dolgozó Subka Attilát Jó András kérdezte a kinevezéséről.
Mikor dőlt el véglegesen, hogy ön veszi át a stafétát Révész Attilától?
Ez tulajdonképpen a tegnapi nap folyamán dőlt el, akkor beszélgettünk az Attilával. Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel az egy kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba, és ugye én 2 éve már itt dolgozom, mint az akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
Ugye a fiatal játékosokat említette, mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, 1 évet dolgoztam, eredményes munka volt, én úgy gondolom 5-ek lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen tövéről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már tényleg meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
Itt hány is saját nevelésű fiatal tervez beépíteni az első csapatba az akadémiai tapasztalatai alapján, vagy még korai erről beszélni?
Hát az Attilával ott beszéltük meg, hogy van 5 olyan játékos, akit felviszünk az első csapat keretébe. Ez nem azt jelenti, hogy mind az 5 játszani fog. A kitűzött célunk az, hogy ebben az évben minimum 1 játékos be tudjunk építeni a csapatban, és a következő évtől alapjátékos legyen. És amennyire lehet a későbbiek folyamán, természetesen a többieknek is játék lehetőséget adni, perceket arra, hogy szokják a felnőtt futballt, az NB1-es futballt, és megnézzük azt, hogy a későbbiekben mennyire lehet ő rájuk támaszkodni.
Mely posztokon látja a legégetőbb szükségét a játékos keret megerősítésének a nyári szünetben?
Hát amiről beszélgettünk az Attilával, több olyan poszt van, belső védőt szeretnénk igazolni, középpályára lenne szükségünk, és a támadó sorba tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy minden pozícióra kellene a játékos nekünk itt a védelemben, egy legalább a középpályára, 2 ember meg a támadó sorba 1. Akkor, hogyha tudnánk, és itt elsősorban minőségi játékosokról beszélgetünk, mert akkor tudnánk csak előrébb lépni egy kicsit.
Hogyan osztják meg a feladatokat Révész Attilával, hogy elkerüljék a hatásköri súrlódásokat? Ugye azért úgy ismerte meg a közvélemény Révész Attilát, hogy ő a mindenes Kisvárdán.
Hát én azt gondolom, hogy visszatérve arra, hogy 1 évet én dolgoztam, itt egyedüli edző voltam, aki a 33 mérkőzés végig tudtam vinni, megvoltak azok a pontok, amiken mindig egyeztettünk, egy héten egyszer leültünk, átbeszéltünk mindent, értékeltük a hétvégi mérkőzést, felkészültünk a következő mérkőzésre. Igazán ő nem nagyon szólt bele a munkába, neki az volt a lényeg, hogy legyen egy olyan csapat, amelyiken látja azt, hogy egységes, harcos csapat a játékban is azért fejlődik mérkőzésre. Ezt szeretnénk most is elérni, én úgy gondolom, hogy súrlódásmentes volt a mi munkánk akkor is együtt, mint ahogy most is az akadémián tulajdonképpen.
Hányadik helyet célozza meg a csapattal a Fizdig a következő szezonjában a mostani 9. pozíció után, illetve hogyan értékelni az elmúlt szezont? Ez volt a realitás, ez a 9. hely a Kisvárdának?
Hát én azt gondolom, hogy előrébb is végezhetett volna ez a csapat, mert volt olyan periódus, amikor ugye még az is benne volt, hogy esetlegesen a nemzetközi porondot meg lehet célozni, viszont a vége felé, már amikor biztos lett a bennmaradás, akkor elsősorban az Attila arra koncentrált, hogy meg tudja nézni azokat a játékosokat is, akik kevesebb lehetőséget kaptak, meg tudjuk nézni azt a későbbiek folyamán, kik alkalmasak arra, hogy a következő szezonban a keretben maradjanak. Én azt mondom, lehetett volna előbb is végezni. A cél, amit kitűztünk az elején a klub részéről, a bentmaradás az megvolt a következő évre. Szintén ugyanaz célunk, hogy szeretnénk elérni a bentmaradást, az NB1-es tagságot megőrizni. Természetesen ezen belül minél jobb szereplést remél mindenki.
Milyen érzés több mint 3 év után visszatérni az élvonalbeli edzői körforgásba?
Hát én azt gondolom, hogy most őszinte vagyok, nem nagyon hiányzott eddig. Mint ahogy most sem, itt igazán azért is döntöttem amellett, hogy elvállalom, mert úgy érzem, hogy ennyivel tartozom a klubnak, az Athénának, hogy amikor lehet, az ember segítsen a csapatnak. Most ugye a magyar futballban olyan helyzet van, olyan körülmények alakultak ki, amikor nagyon körbe kell nézni, hogy hogyan, miképpen állítják össze a kereteket, milyen gazdasági háttér van. Aztán meglátjuk, én azt hiszem, hogy erről mindenki tudna mesélni most a magyar labdarúgásban.
Mikor kezdődik a felkészülés, és terveznek-e külföldi edzőtábort?
Június 15-én hétfőn kezdjük a felkészülést a csapattal. Edzőtáborban nem megyünk, 6 felkészülési mérkőzésünk van, vagy 7 felkészülési mérkőzésünk van, amiket itthon abszolválunk, vagy esetlegesen utazunk egy-két mérkőzésre, gondolok a Honvédhoz, a Vasashoz, úgyhogy lesznek komoly edzőmérkőzéseink is.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Pénteken a kanadai nagydíjjal folytatódik a Formula 1-es világbajnoki sorozat. A montreáli verseny hétvége előtt a Nemzeti Sport szakíróját, Zsoldos Barnát, Elpap István kérdezte a várakozásokról.
Ismét Forma 1 a hétvégén, most már nem Miami, hanem most Kanada, de talán mindennél fontosabb, hogy végre ismét beindult a Formula 1-es versenysorozat. Zsoldos Barna van itt velünk a vonalban, Nemzeti Sport kiváló szakírója. Milyen volt először is így utólag Miami, ugye egy hosszú, nem tervezett, kényszerű szünet után folytatódott az idei Formula 1. Milyen volt Miami, és ennek tükrében mit várhatunk majd Kanadától?
Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, valóban elég zaklatottan és vontatottan indul ez az F1-es idény, hiszen március elején kezdődött a 2026-os évad, és azóta mindössze 4 futamot tudtak megtartani, ugye mert szerepet játszik a közel-keleti krízis, hogy áprilisban 2 futamot törölni kellett, viszont Miami után is 2 szabad vasárnap eltelt, mire most végre valahára Kanadában újra versenyez a mezőny. Miami egy érdekes hétvége volt, mostani montreáli hétvégéhez hasonlóan sprint futamot is rendeztek, és folytatódott tulajdonképpen az eddigi sorminta, mert Kimi Antonelli győzelmével egy újabb Mercedes diadalt láthattunk, ez eddig 4-4 a Brack Riistallónak, úgyhogy egyelőre mindenképp az ő dominanciája jellemzi az idényt, viszont akkor még Miami-ban viszonylag szoros volt a helyzet a McLaren és a Mercedes között, mert a Mercedes még nem hozott fejlesztéseket, ez változik Montrealban, úgyhogy ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy visszaáll le a Mercedes óriási fölénye, amit az első 3 hétvégén tapasztalhattunk, vagy esetleg a McLaren fel tudja venni a kesztyűt a folytatásban is, és meg tudja szorongatni a Brackley bázisú csapatot. Mindenképp érdekes lesz. Ugye a McLaren is némi fejlesztéssel érkezik erre a helyszínre is, úgyhogy van esély a szoros küzdelemre, de azért a papírforma alapján és az eddigiek alapján mindenképp a Mercedes számít favoritnak.
Az, hogy gyakorlatilag a teljes április kiesett, ez nyilván sok szempontból nem jó, hát főleg a futamrendezők, Bahrain például nyilván nem örült neki, de a versenyzők se feltétlenül, ugyanakkor azért lehetőséget adott az istállóknak egy nem várt saját hatáskörben lebonyolítható fejlesztésekre, az eddigi tapasztalatok átnézésére, ugye teljesen új szabályokkal fut a Formula 1. Szerinted mennyit sikerült profitálni ebből a nem várt sok hetes plusz szünetből?
Szerintem mindenképp profitáltak az istállók, és ez azért már Miami-ban is látszódott. Tehát tulajdonképpen egy hónapig tudták az eddig megszerzett adatok alapján finomítani és optimalizálni a csomagot, amit aztán Miami-ban élesben is bevetettek. Több csapatnál is láttuk, hogy hatékonyan működnek a fejlesztések, és ugye továbbra is mindenki mozgó félpontra lő, mert azért valljuk be, hogy a 2026-os technikai szabályok nem feltétlenül váltották be a hozzáfűzött reményeket. Ez a fele-fele arány a belső égésű motor és az elektromos hajtás között azért rengeteg anomáliát szült, nem véletlen, hogy 2027-ben már is módosítanak ezen az arányon, és azért Miami-tól is most már azt látjuk, hogy finomítanak rajta, korlátozzák az elektromos energia visszanyerésének lehetőségét, úgyhogy még minden istálló azon dolgozik ezen a hétvégén is, és a folytatásban is szerintem, hogy minél többet, minél jobban kihozza a lehetőségeiből. Úgyhogy majd meglátjuk, ezért is érdekes most itt az idény első szakasza, mert ez egy olyan fejlesztési verseny, amelyben bárki megtalálhatja a ritmust. Nyilván a Mercedes nyitott a legjobban, de azért a McLarentől is láttunk már bőven életjelet, azért Miami sprintet például Norris nyerte meg, és a futamon is volt esélye. itt a folytatásban minden azon múlik, hogy ki mennyire hatékonyan fejleszt majd.
Ez nem önmagától való, hogy menet közben is módosítgatnak a különböző szabályokon. Várható-e még az év végéig további változás, további finomítás? Mert az, hogy 2027-ben mi lesz, az rendben van. Évről évre azért apróbb, nagyobb dolgok szoktak változni, de idény közben az azért kevésbé jellemző.
Igen, hát elméletileg nem várható változás, de hát elméletben arra se számítottunk, hogy áprilisban erre kényszerülnek, hiszen azért ezen a szabályrendszeren már több mint 3 éve dolgoznak, és több mint 3 éve már megfogalmazódtak ugyanazok az aggályok, amelyek most 2026-ban testet öltöttek a valóságban is. Tehát ez mindenképp egy negatív reklám az F1-nek és az FIA-nak, hogy nem hallgatott azokra a hangokra, amelyek szerint ebből baj lehet, ebből a fele-fele megosztásból a hajtáslánccal kapcsolatban. Ugye most apró lépéseket tudnak tenni a helyes irányba, esetleg még tovább lehet korlátozni az elektromos energia visszanyerését, csak ugye minden ilyen lépés az összteljesítmény csökkenésével is jár, és azért mégiscsak ez a csúcs kategória, nem kellene teljesen lebutítani a hajtásláncokat. Most már idén olyan sok mindent nem lehet tenni, itt áprilisban, amit lehetett, megtettek. Tényleg legfeljebb, hogyha nagyon nem javul a helyzet, mert ugye Miami olyan szempontból speciális helyszín volt, hogy viszonylag energiaszegény, tehát nem ott domborodtak ki leginkább a jelenlegi szabályrendszer hiányosságai, majd most Montrealban és a folytatásban meglátjuk, hogy esetleg még rákényszerülnek-e a szabályalkotók, hogy még jobban belenyúljanak az előírásokba.
Ugye mondott, hogy már 3 éve gondolkoznak, tervezgetnek, alakítgatják azt, amit aztán 2026-ba bevezettek. Ehhez képest a mezőnyt úgy, mintha derültékből a villámcsapás úgy érte volna, mert nyilván teljesen más élesben kipróbálni valamit, meg más az, hogy hallasz róla, hogy majd ez lesz.
Így van, 3 évvel ezelőtt azzal próbálták elütni ezeket a negatív hangokat, hogy ez biztos a lobby tevékenység része, mert azért az F1-es szabályalkotásban természetesen mindig megvannak ezek a sportpolitikai lobbik, de most kiderült élesben is, hogy sem a versenyzők nem szeretik ezeknek az autóknak a vezetését, sem a szurkolók tetszését nem nyerte annyira. Egyszerűen túl sokat kell spórolni az elektromos energiával, nem lehet úgy nyomni a gyors kanyarokban, ahogy a csövön kifér, és a szimulációk azért ezt már évekkel ezelőtt megmutatták, de hát azok a csapatok, vagy azok a gyártók, akik azt vélelmezték, hogy ennek a szabályrendszernek a haszonélvezői lehetnek, azt mondták, hogy várjunk ki vele, egyelőre ne temessük a dolgot, de hát sajnos a gyakorlatban ez valósult meg, úgyhogy ez a következő évek kihívása lesz még jobban finomítani, és az optimális szintre hozni ezt az arányt a belső égésű motor és az elektromos energia között.
Hát minden esetben a Mercedesnél nyilván nem panaszkodnak, egyelőre minden róluk szól, de hát de meg a McLarenről is persze, főleg azért, mert ugye a címvédőről van szó. De mi van a Red Bull-al, mi van a Ferrari-val? Hogy érzed, hogy bármi esély nyílik-e arra, hogy az olló zárul?
Egyelőre a 4 top csapat közül ez a 2 istálló kezdett döcögősen. A Ferrari szempontjából mindenképp érdekes, hogy a különleges kisebb méretű turbó kialakítása miatt minden egyes rajtot ők kapnak el a legjobban. Ők lőnek ki úgy, mint egy rakéta tulajdonképpen. De hát hiába vezetnek a futam első harmadában, azért szép lassan a gyorsabb autók bedarálják őket. Eddig ez volt a trend. Kíváncsian várjuk, hogy esetleg egy újabb fejlesztési csomaggal, vagy apró fejlesztésekkel sikerül-e ezen javítani. Önmagához képest a Red Bull hatalmasat lépett előre Miami-ban, tehát nekik nagyon kellett az áprilisi kihagyás, mert alapvető problémák voltak a konstrukciókkal, tehát nekik tényleg jól jött, hogy finomítani tudták a dolgokat és megoldani az alapvető problémákat. Az, hogy Max Verstappen az első rajtsorból indult Miami-ban, arra senki sem számított, mert az első 3 futamon elég reménytelen volt a teljesítménye az autónak, és hogyha ilyen szinten folytatódik a csomag és a kocsi fejlesztése, akkor akár a Red Bull meg is érkezhet a legjobbak nyakára. Nyilvánvalóan külső szemlélőként vagy semleges szurkolóként azt szeretnénk, hogy minél több csapat, minél több versenyzője harcoljon majd a győzelmekért.
Hát nem példanélküli, mert tavaly is erről volt szó, mert ki gondolta volna, hogy Verstappen milyen izgalmas zárást produkál?
Így van, ez pontosan így van. Tehát tulajdonképpen nyáron mindenki keresztet vetett az ő bajnoki esélyeire, 100 pont fölötti volt a lemaradása, és egy elképesztően hihetetlen hajrát produkált. Ez is a Red Bullt dicséri. Úgyhogy meglátjuk, hogy ebben az új szabályrendszerben is valami hasonlót be tud-e mutatni a Milton Keynes-i csapat, és persze a Ferrari-tól is ezt várnánk, hiszen mégiscsak egy gyári istálló. Nekik ugyanolyan lehetőséget jelentett ez a 2026-os nagy szabályváltozás, mint a Mercedesnél. Minden ilyen nagy radikális szabálymódosításnál a Ferrari neve is felvetődik, mint egy olyan gyári istálló, amelyik domináns szerepbe kerülhet. Ez most már újra és újra nem sikerül az olasz csapatnak, pedig a szurkolók nagyon vágynának rá, és az izgalmak szempontjából is jól jönne. Úgyhogy most a Maranellóiak tér felén pattog a labda, mert tényleg már nagyon be kellene bizonyítaniuk, hogy ők is képesek valami nagyot alkotni, mert 2008 óta nem nyertek világbajnoki címet.
Még annyi, hogy hamarosan kezdődik a labdarúgó világbajnokság, tényleg már csak egy pár hét van hátra, ez 4 évente nyilván a Formula 1-et is érinti annyiból, hogy az FIA vezetői mindjárt nyilván nézegetik, hogy mégiscsak 2 csúcseseményről van szó, hogy lehetőleg azért ne üsse egymást agyon. Ez most ebből a szempontból, ugye most pont egy olyan nagy díj van, a kanadai, amikor magyar idő szerint késő este van minden, viszont a futball VB-nek fordítva lesz a helyzet, mert megérkezik Európába a Formula 1, a futball VB-t viszont ugye Észak-Amerikába rendezik meg Mexikóban. Tehát ilyen értelemben talán nem üti egymást a kettő. Ez, ennek mondjuk a Formula 1-ben mennyire örülnek vajon?
Szerintem örülnek neki, mert most már annyira zsúfolt a menetrend, és annyi nagy díj van, hogy a menetrendet tervezők minden igyekezete ellenére egyszerűen nem tudnak minden más sporteseményt figyelembe venni. Ugye mindig vannak ilyen szerencsétlen ütközések, esetleg az Indy 500-assal, vagy a Le Mans 24 órással. Ezek az események, hogyha egy azon hétvégén kerülnek megrendezésre, egyértelműen gyengítik egymást. És amikor még bejön egy futball VB, akkor az aztán tényleg ilyen szempontból, a menetrend tervezése szempontjából egy rémálom, de hát minden helyszínnek megvannak a maga időjárási jellegzetességei, minden promóternek megvannak a maga kérései, úgyhogy egyszerűen nem lehet mindenki igényét kielégíteni, nem lehet minden szempontra odafigyelni, de talán így az időeltolódás szempontjából tényleg jó, hogy az észak-amerikai kontinensről most az F1 átmegy Európába, a futball VB pedig át megy ugyanoda Amerikába.
És majd Európába jön a Hungaroringre is szokás szerint, ráadásul az új gyönyörű Hungaroringre. Jó, hát egyelőre akkor Kanada, várjuk a fejleményeket Zsoldos Barnának, mert nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Kedves hallgatók, ennyi volt ma a hazafutás, következik a körkapcsolás, ott már Balogh Balázs várja önöket. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk, búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Hazudom, minden szavam feladom, hazudom, tagadom, a hazugság cseppjét többé nem iszom. Az életem, bármi is jön, újra élhetem, feketén, fehéren képzelem, és nem látok színeket már, legalább feladom, én ezt a nyűgöt feladom. Egyedül a falak között kibírom. Az életem, bármi is jön, újra élhetem, feketén-fehéren képzelem, és nem látok színeket már, legalább ellopom a napot. szememet újra kiadom. Kibírom, hogy taszított testem, de így is akarom. Az életem, bármi is jön, újra élhetem. Feketén-fehéren képzelem, és nem látok színeket, bár legalább ellopom a napot, átfestem a szeget, hogyha kell színezem, a csillagokat is leszedem, s ölelem a kedvem sokszor vagy fekete, vagy fehér. Ellopom a napot, átfestem a szeget, hogyha kell színezem, a csillagokat is leszedem.
Közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Sok hazugságot, száz év rálépett.